Köszönöm szépen, jó napot kívánok, boldog új évet kívánok mindannyiuknak. Ahogy Zoltán kért, akkor röviden elmondom, hogy mi történt a tegnapi kormányülésen. Meghallgattuk a honvédelmi miniszter beszámolóját az Irakban tartózkodó katonáink biztonsági helyzetéről. Meghallgattuk a belügyi miniszter urat a határvédelmi és a migráció kérdésében. Meghallgattuk a pénzügyi miniszter urat, aki a magyar gazdaság 2020-as évi kilátásairól adott tájékoztatást. Utána foglalkoztunk egészségügyi kérdésekkel, és végül hosszú-hosszú több órás tárgyalás után megtárgyaltuk és megfogalmaztuk a nemzeti energia és klímastratégiát. Ami a katonáink helyzetét illeti, ugye a tény az, hogy rakéta támadások érték azokat a katonai bázisokat, ahol amerikai katonák tartózkodnak. Ezek között van olyan bázis, ahol magyar katonák is tartózkodnak. Egyetlen magyar katona sem sérült meg. Amennyire egy katona biztonságban lehet, annyira a katonáink biztonságban vannak. Úgy döntöttünk, sőt a miniszter úr már a kormányülést megelőzően úgy döntött, hogy egy magasrangú katonai vezetőt vezényel a helyszínre, aki azóta már meg is érkezett és átvette az ottani csapatok irányítását. A miniszter úr tájékoztatott bennünket arról, hogy minden föltétel adva van, ha szükséges, az azonnali evakuálására a magyar katonáknak. Ehhez ma már a szükséges légieszközök rendelkezésre állnak. A kérdés az, hogy kijövünk-e vagy sem. Ezt mi alapvetően egy kormányközi megállapodás kérdésének tekintjük, és a magyar katonák iraki állomásozásának a jogi alapja, nemzetközi, és azt gondolom, hogy talán belpolitikai jogi alapja is, hogy a magyar kormánynak van egy megállapodása az iraki kormánnyal arról, hogy ott katonák tartózkodhatnak. És úgy döntöttünk tegnap, hogy amíg az iraki fél nem mondja föl a szerződést, addig mi a szerződésben vállalt kötelezettségeinket teljesítjük. Ha az iraki kormány a szerződést felmondja, akkor azonnal evakuáljuk a magyar katonákat. A külügyminiszter úr pénteken, vagyis holnap részt vesz az Európai Unió külügyminisztereinek a tanácskozásán, ahol arra teszünk majd kísérletet, hogy közös európai álláspontot alakítsunk ki az iraki-iráni helyzettel kapcsolatban, ezért erről most többet nem kívánok mondani. Ami a migrációs jelentést illeti, ott először is megismertük a török bevándorlásügyi főigazgatóságnak az éves adatait, tehát áttekintettük, hogy mi történik Törökországban, és a török bevándorlásügyi főigazgatóság éves összesítése azt mondja, hogy 2019-ben 450 ezer illegális határátlépő jutott be Törökországba. Egy év alatt 450 ezeren. Ez az előző évhez képest 70%-os növekedést jelent. Ennek megfelelően, illetve ennek következtében a Görögország felé igyekvő migránsok aránya is radikálisan megnőtt, az előző évhez képest 180%-kal, és ennek aztán logikus következményeképpen a balkáni útvonalon is megnövekedett a migránsok száma. Ráadásul, ha önök az embercsempész útvonalakat, illetve azok térképét ismerik, akkor láthatják, hogy a rossz idő miatt a Bosznia-Hercegovina, horvátországi útvonal egyre nehezebben járható, következésképpen egyre többen jönnek föl északról déli irányba a magyar-szerb határhoz, ezért a magyar határon a migrációs nyomás jelentősen megnőtt. Azért is kellett foglalkoznunk ezzel a témával, mert a napi illegális határátlépési kísérletek száma átlépte a 100-at a múlt héten, tehát naponta több mint 100 illegális határátlépőt kell elfognunk, föltartóztatnunk, elfognunk, utána visszaszállítanunk, és a rendőrök mondják kikapuzni, tehát a tranzit zónából megnyitni számukra az utat, hogy visszatérhessenek Szerbiába. Ahhoz, hogy ezt a munkát el tudjuk látni, meg kell növelnünk, és erről döntöttünk is tegnap, a szerb-magyar határon szolgálatot teljesítő katonák és rendőrök számát. Tehát új egységeket irányítottunk a határa, és új rendőröket vezényeltünk a térségbe. És beélesítettük a V4-ekkel kötött határvédelmi megállapodást, tehát ha szükség van rá, akkor a csehek, a lengyelek és a szlovákok azonnal képesek segítséget nyújtani a számunkra. Mi pedig döntöttünk arról, hogy Macedóniának haladéktalanul segítséget nyújtunk, és egy rendőri kontingenst útnak is indítottunk Macedónia felé. Ami a pénzügyminiszternek a gazdasági helyzetről, illetve kilátásokról szóló tájékoztatását illeti, azt a következőkben tudom önökkel ismertetni. Először is megállapítottunk egy fantasztikus dolgot, van egy fantasztikus teljesítménye Magyarországnak, ez pedig az, hogy 30 év után először, a fiatalabbaknak mondom, hogy a rendszerváltoztatás óta először, a foglalkoztatottak száma Magyarországon meghaladta 4,5 millió főt. Erre 30 éve nem volt példa Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy 2010-hez képest több mint 800 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon, és a foglalkoztatási arányunk is így meghaladta a 70%-ot, ami ugyan egy szép teljesítmény, különösen ha a 10 évvel ezelőtti állapotokkal vetjük össze, de én nem vagyok ezzel elégedett, mert szerintem az nem járja, hogy a csehek megelőznek bennünket, márpedig a csehek legalább egy orhosszal megelőznek, és azt kértem a pénzügyminisztertől, hogy mindenképpen ő is tűzze ki célul, hogy a cseheket érjük utol. A bruttó átlagkeresetek számait önök nyilván ismerik, hiszen ezt nyilvánosságra hozták a hivatalok néhány nappal ezelőtt. 82 hónapja folyamatosan nőnek a bérek, és 2010 óta az átlagkereset is 80%-kal nőtt. Amit én ehhez hozzá szeretnék tenni, és fontosnak érzek, az az, hogy Magyarországnak ugye egy nemzeti és keresztény demokrata kormánya van, és ebből az is következik, hogy a bérnövekedés aránya, úgy, ahogyan egy keresztény demokrata kormányhoz illik, a legalacsonyabb jövedelmiek esetében volt a legnagyobb. Tehát mindenkinek nőttek a jövedelmei, de legnagyobb arányban a legkevesebbet kereső emberek bére nőtt. A minimálbér a 120%-kal, a szakmunkás bérminimum pedig 135%-kal. Mind a foglalkoztatás növekedését, mind pedig a bérnövekedést szeretnénk folytatni, mert a szegénység felszámolásának nem látom más útját. És önök is tudják, hogy a mi kormányunknak vállalt, sőt büszkén vállalt célkitűzés, hogy mi szeretnénk lenni az a kormány, az a pártszövetség, Fidesz Keresztény Demokrata Néppárt szövetsége, amely a szegénységet felszámolja Magyarországon. Önök is látják, hogy a szegénység állapotáról szóló kérdések, azok éles belpolitikai viták tárgyai Magyarországon. Itt, ha az ember a magyar belpolitikából indul ki, akkor azt se tudja már, hogy mik a valóságos számok és adatok, ezért ezen a területen mi az Európai Unió Magyarországról készített számaiból indulunk ki, amelyek egyértelmű és világos változásokat mutatnak, ezt szerintem önök is ismerik. Az Unió szerint, idézem egy pillanat, 1,3, tehát 1.300.000 emberrel kevesebb szegényünk van, mint korábban volt, és a súlyos anyagi nélkülözésnek kitett emberek aránya is egyharmadára csökkent. Azonban, miután a szegénység ügyében az arányszámok azok nem nevezhetők sikernek, mert itt csak a nulla az elfogadható szám, ezért mindaz, ami történt, még nem elég. Most erről nem akarok külön beszélni, de tegnap meghallgattuk még a belügyminiszter urat annak a programnak az ügyében is, amelynek ő a felelőse, és amely a 30 legszegényebb, zömében cigányok lakta falu helyzetének javítását célzó program, és amelyet ő irányít, és ő felügyel, sőt, arról számolt be tegnap, hogy ezt a 30 falu, tehát ennek a programnak az ívét, azt szélesítette, és újabb településeket vontak be ebbe a programba. Tegnap hallhatták a külgazdasági minisztert, ezért hosszan erről nem akarok beszélni, csak alá akarom húzni a fontosságát a mondandójának, hogy 101 beruházásról született, nagy beruházásról született döntés 2019-ben. Ez összességében 1700 milliárd forintnyi beruházás, ezt csak azért említem meg, mert ez minden idők legmagasabb beruházása Magyarországon. Nem volt még olyan év Magyarország történetében, amikor ekkora beruházás érkezett volna Magyarországra. Ebbe egyébként mind a nagy külföldi, mind a nagy magyar beruházás mások benne vannak. Egy érdekességre szeretném fölhívni a figyelmüket. Nem titkolom, hogy azért, mert visszaigazolását látom egy 2010-ben meghozott stratégiai kormánydöntésnek. Ez pedig az, hogy az új munkahelyek Magyarországon az elmúlt évben 38%-ban ázsiai beruházásokhoz kötődnek. Tehát az új magyar munkahelyek 38%-át 2019-ben olyan beruházások hozták létre, amelyek Kínából, Koreából és Japánból érkeztek Magyarországra. Azért mondtam, hogy ezt visszaigazolásnak tekintem, mert a meghirdetett keleti nyitás politikája a magyarországi beruházások tekintetében nyilvánvalóan érvényesül. Egyébként a koreaiak voltak a legnagyobb beruházók 2019-ben Magyarországon. A versenyképesség kérdéséről most itt hosszabban nem kívánok beszélni, mert önök tudják, hogy a magyar gazdaság az egyik, vagy a legversenyképesebb Európában az adórendszerének és a beruházás ösztönzési rendszerének köszönhetően. Amiről azonban szeretnék néhány szót szólni, az a 2020-as év, ami egy különleges év lesz, egy különösen izgalmas év lesz. Azt gondolom, hogy a kormányzati munka szempontjából is, és intellektuálisan is. Ennek az az oka, hogy ugye a magyar gazdasági modell, amit 2010 után fölépítettünk, az más, fontos lényegi elemekben különbözik az eurózóna országainak gazdasági modelljétől. A adórendszer, a beruházás ösztönzés, a versenyképet segítő intézkedések, a szociálpolitikai megközelítés, ez mind más a magyar modellben, mint az eurózónához tartozó nyugati országokban. És egészen eddig azt tapasztaltuk, hogy a magyar modell sikeres volt, de úgy volt sikeres, hogy közben az eurózóna országai is érzékelhető módon növekedtek. Ez a helyzet megváltozik 2020-ban. Tehát a mi elemzésünk szerint 2020-ban az eurózóna gazdaságainak növekedése megáll. És a kérdés az az, hogy működik-e a magyar modell akkor is, hogyha az eurózónában nincs gazdasági növekedés. Erre a kérdésre senki sem tudja a választ. Reményei lehetnek mindenkinek, nekünk is vannak. De a pénzügyminiszter azt állítja, hogy egy külön gazdaságvédelmi akcióterv nélkül nem tudjuk elérni azt a célt, hogy legalább 2%-kal magasabb növekedés legyen Magyarországon, mint ami az Európai Unió átlaga. Ezért egy gazdaságvédelmi akciótervet mindenképpen meg kell alkotni, ez a munka folyik, és a februári országértékelő beszédemben szeretnék majd ennek a részleteiről szólni. Ezért tehát 2020 szakmailag, kormányzati szempontból, intellektuálisan és végső soron az emberek mindennapi élete szempontjából is egy különlegesen izgalmas év lesz. Hoztunk néhány egészségügyi kérdést, ben is döntést, ezért ezeket csak röviden szeretném ismertetni. Ugye tavaly azt állapítottuk meg, hogy több kihívással is szembe kell nézni, de a legnagyobb kihívás, amely a legközvetlenebb veszélyt jelenti a magyar egészségügyben, az a szakdolgozók és a nővérek elvándorlása. Ezért azt tűztük ki célul, hogy őket meg kell tartani. Ezért egy összességében 2,5-3 év alatt mintegy 72%-os béremelés történik ezen a területen. Ennek az első lépése már meg is történt, aztán bejelentettük tegnap, januárban egy 14%-os, és az év második felében pedig egy további november 1-től egy 20%-os emelés következik majd be. Ettől azt reméljük, hogy az ápolónőket és az egészségügyi szakdolgozókat sikerül megtartanunk, akikre egyébként óriási csáverő irányul, hiszen számos nyugat-európai országban, különösen Németországban nem is csinálnak abból titkot, hogy szeretnék a jó képzett közép-európai munkaerőt az egészségügyből a saját országaikba a magasabb fizetések révén átcsábítani. Ez egy nagyon komoly kihívás, megpróbálunk ezzel a lépéssel erre válaszolni. Én azt értem, meg természetesnek is tekintem a politikában, hogy az emberek mindent egyszerre és azonnal szeretnének, de az emberek azt is tudják, hogy nem lehet mindent egyszerre és azonnal, ezért lépésekben kell haladnunk, tehát most az ápolónőket első helyre vettük. A fejlesztési forrásoknál is hoztunk egy döntést, és azt kértük a minisztertől, hogy csoportosítsa át a fejlesztési forrásokat 2020-ban, és mindent megelőző első helyre tegye a kórházi várók, a kórtermek és az ahhoz kapcsolódó szociális helységeknek a felújítását. Az elmúlt években a legtöbb pénz kórház épületekre ment, műtőberendezésekre, kórházi eszközök beszerzésére és béremelések. Ezek mind fontos dolgok, de most elérkeztünk oda, hogy szerintem jogosak azok az észrevételek az emberek részéről, hogy azok a helységek, ahol ők fordulnak meg az egészségügyben, azok nincsenek rendben. Ezért elrendeltük tegnap, hogy minden 3 évnél régebben felújított kórházban minden kórtermet, minden várótermet és ahhoz kapcsolódó minden szociális teret fel kell újítani. És amíg ez nem történik meg, addig másfajta fejlesztéseket nem tudunk támogatni. Ez a legelső ebben az évben. A harmadik dolog, amivel foglalkoztunk, az a kórházadósság kérdése. Ahol azt kell mondanom, hogy az állami számvevőszék egy súlyos jelentést fogadott el. Az állami számvevőszék egy azért fontos intézmény, mert nem a kormány intézménye. Kormányzati ellenőrzésre más intézményeket használunk. Az állami számvevőszék a parlamentnek az intézménye. És miután ez a parlament részéről érkező jelentés, az ÁSZ jelentés, annak minden betűjét komolyan kell venni. És az ÁSZ jelentés nem kevesebbet mondott, mint hogy a kórházi adósságfelhalmozás az nem bocsánatos hiba. Tehát a kórházak eladósodottsága nem egy bocsánatos bűn és hiba, hanem egy komolyan veendő ügy, amit úgy hívnak, hogy fedezet nélküli kötelezettségvállalás, amely tilos a magyar állami intézményekben. És az állami számvevőszék arra szólított fel bennünket, ilyen értemben a parlament, hogy ennek vessünk véget. És egyet is értek ezzel, mert szerintem is aggasztó, ha az ember azt hallja, hogy a kórház, vagy az a kórház, ami őt ellátja, az el van adósodva. Úgyhogy ezért a minisztert utasítottuk arra, hogy ezt a gyakorlatot számolja föl. És 2020-ban egyetlen kórház sem halmozhat föl semmilyen adósságot, és a miniszternek fölkínáltuk azt a lehetőséget, hogy a kórházak gazdálkodásának ellenőrzésére és irányítására szükséges eszközökre, ha azok hiányoznának az ő kezéből, akkor tegyen javaslatot. És mi azt meg fogjuk a számára adni. Tehát minden eszközt megkap, hogy a kórházi adósságokat felszámolhassa, és ennek meg is kell történnie ebben az évben már. Nem zárhatjuk úgy a pénzügyi évet, hogy bármelyik kórházunk is adósságot halmoz föl. A zárójelbe jegyzem meg, amit a miniszter úrnak is a figyelmébe ajánlottam tegnap, hogy az is kiderül a jelentésekből, hogy olyan nagyértékű külföldi tulajdonú cégektől befogadott szolgáltatások okozzák az adósság nagy részét, amelyek egyébként ezeknél a cégeknél extra profitot eredményeznek. Úgyhogy azt kértem, hogy kellő bátorsággal, itt nagy erők vannak, nagy testű halak mozognak a vízben, hogy kellő bátorsággal nyúljon oda ehhez a problémához, és ezt legyen kedves oldja meg január végéig, erre vonatkozóan be is kell számolni a tervezett intézkedéseiről. Ami a klímavédelmet illeti, tegnap a kormány az ország energiastratégiáját és a klímastratégiáját egyben tárgyalta, mert Palkovics miniszter úr véleménye szerint ez a két kérdés csak együtt értelmezhető, ezt mi elfogadtuk. Megismertük az éghajlatváltozási cselekvési tervet, amit a miniszter úr előterjesztett, és azt jóvá is hagytuk, és ha jól gondolom, akkor holnap a miniszter úr erről a nyilvánosságnak részletesen be is számol. Ezen kívül elfogadtuk az új nemzeti energiastratégiát és az új nemzeti energia- és klímavédelmi tervet. Ennek a számtengerben úszó állításairól most nem szeretnék hosszan beszélni, hanem politikai értelemben annyit szeretnék mondani, hogy megállapítottuk, hogy nem szükségszerű, hogy bármilyen összeomlás bekövetkezzen a Kárpát-medencébe. A Kárpát-medence egy alkalmas hely arra, hogy a legkonzervatívabb, tehát számunkra a legkedvezőtlenebb klímaváltozás esetén is képesek legyünk fönntartani a magyarok közös életét a Kárpát-medencében. Ehhez az kell, hogy a klímaváltozáshoz szépen, nyugodtan és tervszerűen alkalmazkodjunk. Tehát a Kárpát-medence képes arra, hogy megtermelje a szükséges élelmiszert, a Kárpát-medence képes arra, hogy szolgáltassa a szükséges ivóvizet, és képes arra, hogy tiszta környezetet teremtsen az itt élő emberek számára, ha szépen, nyugodtan és tervszerűen alkalmazkodunk a klímaváltozáshoz, és a következő években ezt az alkalmazkodást meg is kell kezdeni. Át is tekintettük egyébként a ivóvízkészlet kérdését a tegnapi kormányülésen, és hoztunk néhány döntést, amely annak hosszú távú megőrzését segíti majd. A kiinduló pontja egyébként Magyarországnak ebben az alkalmazkodási folyamatban nem kedvezőtlen, sőt, ha ebben az összefüggésben lehet ilyet mondani, akkor kedvező. Ugye 21 olyan országot ismerünk a világban, amely képes volt jelentős gazdasági növekedésre úgy, hogy közben a széndioxid kibocsátását is csökkentette. 21 ilyen ország van a világ 200 országából, és Magyarország e közé a 21 ország közé tartozik, mert nálunk úgy nő a hazai termék, hogy közben a széndioxid kibocsátás 90-től számolva 32%-kal tudtuk csökkenteni, és az energiafelhasználást is tudtuk csökkenteni 30 év alatt 15%-kal. Minden mutatóban, amely az európai államok összevetésére alkalmas, hogy ki hogyan teljesít klímavédelemnek, azt tudjuk mondani, hogy Magyarország az első harmadban van. Tehát a klímabajnokságnak az élmezőnyihez tartozunk. A magyarok nincsenek hozzászokva ahhoz az olyan mondatokhoz, mint amit most fogok mondani, hogy megelőzünk olyan országokat, mint Németország, megelőzünk, jó esik mondani, ezért most ezeket elmondom, megelőzzük Hollandiát, megelőzzük például az osztrákokat, ezeket az országokat mind-mind megelőzzük a klímavédelmi politika tekintetében. Ami a célokat illeti, ugye Magyarországnak van egy lebontott lépésekre lebontott terve, amely arról szól, hogy 2030-ra a villamos energia termelés 90%-át karbonsemlegessé fogjuk tenni. Ez azt jelenti, hogy a magyar energiarendszer úgy módosul, hogy az energia villamos áram nagy részét Paks fogja nyújtani, és a második legnagyobb forrás pedig a napenergia lesz majd, és mindössze 10% maradt 2030-ra, amellyel úgy termelünk villamos energiát, hogy közben széndioxidot is termelünk. Nagy vita volt Magyarországon is arról, hogy csatlakozzon-e Magyarország azokhoz az országokhoz, amelyek 2050-re klímasemleges gazdaságot céloznak meg. Végül is a szükséges számításokat elvégeztük, és azt állítjuk, hogy Magyarországot 2050-re klímasemleges gazdaságú országgá lehet tenni, de ehhez szükséges 50 ezer milliárd forint. Ebből is látszik, hogy a klímavédelem egy rendkívül fontos dolog, de egyúttal rendkívül drága is, de lehetséges és megéri, csak ezt az összeget elő kell teremteni. Hosszú viták állnak előttünk, hogy hogyan kell, egész Európában hosszú viták állnak előttünk, hogy hogyan kell ezt előteremteni. Nekünk van 4 szempontunk, ami alapján ebben a vitában Magyarország álláspontját majd képviseljük. Az első, hogy a klímarongálókkal kell első helyen megfizettetni a klímasemleges gazdaságnak a költségeit. Ezek a nagy szennyező országok és a nagy vállalatok. Tehát a teher nem eshet a kicsik vállára. A második, hogy úgy kell végrehajtani ezt a politikát, hogy ne emelkedjen a családok által fizetett energia és élelmiszer ára se. A harmadik, hogy nem a szegényebb országoktól kell elvenni a pénzt, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió nem a szegényebb országoktól kell elvenni a pénzt, ez azt jelenti, hogy az Európai Unió következő költségvetésében nem fogadható el, hogy a kohéziós alapokból vegyük el a pénzeket és tegyük át klímavédelmi célokra, mert ez azt jelenteni, hogy a szegényektől vesszük el a klímaváltozás elleni harchoz szükséges forrásokat. És a negyedik pedig, hogy nyíltan ki kell mondani, az Unió egyébként sokat tett ennek érdekében az elmúlt néhány hónapban, mert az Európai Parlament is fogadott el ilyen határozatot, és az Európai Tanácsnak is van már olyan dokumentuma, amely világossá teszi, hogy az atomenergia nélkül nem lehetséges klímasemleges gazdaságot építeni Európában, hogy az atomenergia használatát nem korlátozni kell, hanem támogatni. Most a kormány a tegnapi döntés után ki fog dolgozni egy klíma- és környezetvédelmi akcióterület, ezt szintén februárban fogom majd bemutatni, ezek majd intézkedéseket tartalmaznak, tehát nem stratégiai irányokat, hanem konkrét intézkedéseket. Ezeknek a teljes listája, meg azok háttérszámításai még nem állnak a rendelkezésemre, ezen dolgozunk, de van néhány dolog, amit biztosan mondhatok, ezért meg fogok említeni most 2-3 konkrét példát. Biztosan szerepelni fog a klímacselekvési tervben az a szándékunk, hogy 2022-től a városi közlekedésben minden városban csak elektromos buszokat lehet forgalomba állítani. Biztosan szerepelni fog benne, hogy a következő 2 év során Magyarországon minden illegális szemétlerakást és szemétlerakó helyet meg kell szüntetni és fel kell számolni. ez az eszközöket most élesítjük. És az is biztos, hogy még ebben az évben olyan döntéseket kell hozni, amellyel mentesíthetjük a folyóinkat a műanyag PET palackoktól, amelyek időnként elárasztanak bennünket. És van egy tervünk, aminek a részletein még sokat kell dolgoznunk, ez a műanyag csomagoló anyagok kivezetésének a terve, de remélem februárban már erről is mondhatok többet. Most ezek voltak a legfontosabb kormánydöntések. És ha összefoglalóan kell az előttünk álló évről mondanom önöknek valamit, akkor meg a tegnapi kormánydöntések fényében megrajzolnom egy képet, akkor azt mondhatom, hogy a 2019-es év az még választási év volt Magyarországon. A választási időpontok miatt nem a 2018-as év volt csak választási év, hanem a 19-es is, hiszen volt két választásunk, egy európai parlamenti, meg egy önkormányzati. De az önkormányzati választással a választási év az lezárult. Tehát ami előttünk van, a következő több mint két év, az már a kormányzásról kell, hogy szóljon, és nem pedig a választásokról. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a kampányidőszak véget ért, és a kormány a maga részéről politikai kampányban, választási kampányban legközelebb majd 2022. január 1-e után vesz részt. Addig minden erőnket a kormányzás, mondjuk úgy, hogy apró munkájára, az ország építés lépéseire, apró munkájára fogjuk majd összpontosítani. A magyar történelemben, ha önök emlékeznek a tanulmányaikra, szerintem független attól, hogy milyen politikai rendszerben jártunk iskolában, az állítás ez igaz volt, mindig kétfajta korszak váltotta egymást, voltak országépítő, meg országvesztő korszakok. Most 2010 óta mi úgy érezzük, egy országépítő korszak van Magyarországon, a következő két évben pedig ezt az országépítő munkát szeretnénk erősíteni, gyorsítani, és a teljesítményünket növelni. Sűrű és munkás két évnyi kormányzásáll előttünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ennyit mondhattam a tegnapi kormányülésről. Ha van kérdésük, akár ehhez kapcsolódóan, akár bármilyen más témában, azért vagyok itt, hogy a rendelkezésükre álljak. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Először a Magyar Televíziónak adom meg a szót.
Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok az M1-től. Miniszterelnök úr, migráció kérdésében szeretnék öntől több kérdést is kérdezni. Az első az lenne, hogy hogy látja idén, mekkora nyomást nehezethet a magyar határa, a déli határa? Igényel-e valamilyen változtatást a jelenlegi rendszerben, ez egy esetleges erőteljes nyomás növekedés? A második pedig, Brüsszelben folyamatosan valamilyen formában napirenden van a kötelező betelepítési kvóta. Mit léphet a kormány abban az esetben, ha az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a kötelező betelepítési kvótát, és ha már Brüsszelnél tartunk, akkor kérem reagáljon arra, hogy Frans Timmermans ma ismét találkozik a Soros Györgyhez köthető Open Society globális igazgatójával. Köszönöm.
Legalább három kérdés volt. Tehát először is elsikadt szerintem az a szakaszgyőzelem, amit Brüsszelben arattunk migráció ügyben az ős során. Ezért szeretném a figyelmüket erre ráirányítani. Volt egy nagy vita arról, hogy vajon már Brüsszel és Budapest között, hogy az a rendszer, amit a határon, az államhatárainkon bevezettünk, és úgy hívjuk, hogy tranzitzóna, hogy arra kényszerítjük az embereket, akik illegálisan lépnek át, hogy a tranzitzónába kell tartózkodniuk, meg azokat is, akik egyébként szabályosan akarnak bejönni, először a tranzitzónában kell állomásozniuk, hogy ez fogvatartásnak minősül-e vagy sem. Ez elvont jogi kérdésnek tűnik, de ha itt azt mondta volna ki az Európai Unió, hogy ez fogvatartásnak minősül, akkor a teljes jogrendszerét a határvédelmünknek át kellett volna alakítani. Persze nem adtuk volna fel a céljainkat, nyilván még szigorúbb lett volna, mert ugye pedagógiai okokból a magyar reakciónak az a logikája, hogyha valamit kifogásolnak, akkor egy még szigorúbb rendszert vezetünk be. De mindenképpen meg kellett volna változtatnunk a jogi rendszerünket. De erre nincs szükség, tekintettel arra, hogy világosan kimondásra került, hogy a tranzitzónában való kötelező tartózkodás nem minősül fogvatartásnak. Ezért én azt gondolom, hogy nem lesz szükség az előttünk álló évben arra, hogy a határvédelem jogi eszközrendszerét teljesen újjáalakítsuk. Hanem azt gondolom, meg tudjuk védeni a folyamatos támadásokkal szemben. A második kérdésre azt tudom mondani önnek, hogy az a történelmi feszültség, ami ma Európában van, az nem tűnik el 2020-ban sem. Ez a történelmi feszültség, ami ma az európai kontinensen uralkodik, az az, hogy két teljesen különböző fölfogású országcsoport létezik. És nem a migrációhoz való viszonyban mindösszesen, hanem a jövőről való gondolkodást tekintve, és ennek van következménye a migrációhoz és a bevándorláshoz való viszonyra nézve. Tehát vannak országok, amelyek azt gondolják, hogy azt szeretnék, hogyha az ő világuk átalakulna. És úgy alakulna át, hogy nagy mennyiségű, nagy létszámú bevándorló tömegeket fogadnának be. És nem csak a keresztény kultúrkörből, hanem azon kívülről is, sőt, elsősorban azon kívülről. És azt gondolják, hogy ami ezzel együtt jár, az ugyan nehéz, mert konfliktusok vannak, mint minden különböző kultúrából érkező emberek együttélés esetén szükségszerűen megjelennek ilyenek, de összességében mégis ez megéri, mert létre fog jönni, mi ezt úgy nevezük, hogy bevándorló társadalom, egy olyan új európai társadalmi modell, amely különbözni fog attól, amit korábban nemzeti és keresztény európai társadalmi modellnek nevezünk. Tehát ezek az országok átlépnek a posztkeresztény és a posztnemzeti világba, tudatosan. Tehát nem elszenvedik ezeket a folyamatokat, ez a döntésük. Szerintük ez jó. És így gondolkoznak a világról, ezért ők mind bevándorláspártiak is. Most ha ideológiai vitát nyitnék, amit nem akarok, akkor liberális demokratáknak is nevezhetném őket. És van egy másik országcsoport, amelyik nem akarja ezt a változást. Amelyik azt mondja, hogy persze van demográfiai problémánk, de nem bevándorlóra, hanem mondjuk Magyarországon magyar gyerekekre van szükségünk. És mi nem akarjuk átalakítani a világunkat, és mi nem akarunk átlépni egy posztkeresztény, posztnemzeti világban, mert azért harcoltunk 40 évig a kommunisták ellen, hogy a saját kulturális gyökereinknek megfelelően építhessük föl Magyarországot, és a mi fölfogásunk szerinti keresztény nemzeti kultúrát és civilizációt létrehozhassuk Magyarországon. Tehát nem azért harcoltunk a kommunisták ellen, hogy ezt mind föladjuk, hanem hogy ezt mind megvédhessük és újraépíthessük. Ezért mi nem akarunk csatlakozni ezekhez az országokhoz bevándorláspolitika tekintetében. Ez egy feszültség. Ez ugyan kis jogi vitákban ölt testet, amikor a kötelező kvótákról beszélünk, de valójában a kis kérdések mögött a jövőről valót nagyon különböző gondolkodások és célkitűzések állnak. És most az a feladata az Uniónak, hogy ennek a két különböző jövőt elgondoló országcsoportnak az egybetartásáról, együttélésé és együttműködéséről gondoskodni. Ez óriási feladat. Politikailag is, meg intellektuálisan is. És senki sem tudja választ arra a kérdés, hogy ez lehetséges-e. Csak azt tudjuk, hogy akarjuk, hogy lehetséges legyen. És majd az évek eldöntik, hogy ez sikerül-e. Tehát ez a feszültség nem tűnt el, ezért a konkrét jogi viták sem tűnnek el. És a harmadik kérdés az a Soros Györgyre vonatkozik. Nem akarom, hogy az a képzet alakuljon ki, mintha fixált lennék ebben az ügyben. Akkor sem szeretném, ha ez a benyomás alakulna ki, ha az vagyok, hanem azt szeretném csak mondani, hogy érdemes számot vetni a realitásokkal. Tehát a tények mégiscsak számítanak. Mondok egy példát. Amikor Magyarország megadta a 7-es cikkely eljárásban a maga jogi válaszát az európai parlamentnek. Több mint 100 oldalas anyagot adtunk. Erre csináltak készült egy ellenanyag. És ha önök megnézik az ellenanyag készítőit, akik nagyon becsületes módon föltüntették a nevüket a dokumentumon, akkor azok mind olyan szervezetek, akik Soros György finanszíroz. Ezek a tények. Tehát szerintem nekünk nincs soros fóbiánk, és nem vagyunk fixáltak, hanem ez egyszerűen arról van szó, hogy itt szemben állunk egy olyan erőcsoporttal, amelyet Soros György, meg most már, ha jól látom, akkor nem csak ő, hanem az egész klán vezet, hiszen ott már mindenfajta utódlási dolgok is elő vannak készítve, aminek az a célja, hogy befolyást gyakoroljon az európai politikára. Ehhez megvannak az eszközei, megvan a pénze, ehhez civil szervezeteknek mondott szervezeteket finanszíroz, politikusokat hálóz be, politikusok karrierjét támogatja. Amerikában ennél tovább megy, mert még az igazságügyi karriereket is támogatja. Szerintem ez Magyarországon, illetve Európában még nincs, remélem még nincs így. Tehát ez a helyzet. Most szerintem az a kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel a jelenséggel. És azt látom, hogy a legtöbb ország, mert egy óriási erőről van szó, aminek nagy hatása van a sajtóra, a közgondolkodásra és így tovább, a legtöbb ország ezt nem teszi szóvá. Sőt, az Európai Unió pénzzel támogatja ezeket a szervezeteket. Magyarország szóvá teszi, és azt mondja, hogy uraim, hát mi zajlik itt? Őket kiválasztotta meg? Milyen alapon? Ha valaki befolyást akar gyakorolni az európai politikára, annak megvannak a csatornái. De így ezt nem lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a vita a következő időszakban a sorosféle univerzum, vagy sorosféle világ, vagy erőcsoport, vagy hálózat, vagy háttérhatalom, és a magyar kormány mögött sajnos fönnmarad. Ugye mindig van egy vita arról, hogy most Soros Györgyöt minek tekintjük. Én szeretném világossá tenni, hogy én egy tehetséges magyar embernek tartom. Épp ez a baj. Tehát miután magyar, hát tehetséges is, és nem is kicsit, komoly erőt képvisel, jobb lenne barátnak, mint ellenségnek. De hát most már az élet így alakult, és nagyon sajnálom, hogy nem velünk van, hanem ellenünk. De ezzel a ténnyel kell együtt élnünk. És a következő évben ezeket a vitákat és küzdelmeket és csatákat le kell folytatni. És ezeket vállalni is fogjuk, és minden esetben úgy érezzük, hogy a magyar szuverenitás, vagy valamely fontos kérdés Magyarország számára kedvezőtlen befolyásolási kísérlete zajlik, szóvá fogjuk tenni. Most ez úgy kapcsolódik az ön kérdéséhez, hogy nyilván azért találkoznak a Soros-féle hálózat embere az európai vezetőkkel, mert befolyásukat ott érvényesíteni akarják. És mondjuk ki egyenesen, hogy minden európai intézményben ott vannak a Soros György által befolyásolt politikusok. Minden európai intézményben. Én nem állítom, hogy minden európai intézményben többségben vannak, de mindegyikben ott vannak. És nekünk fontos, hogy föl is fedjük ezeket a tényeket, és hát az összefüggés az ön által említett európai biztos és a Soros-féle világ között az teljesen nyilvánvaló és közismert. Hát ilyen ma az európai politika. Szeretjük, nem szeretjük. Ezzel kell együtt élni, illetve ebben kell elérni a céljainkat, ebben a közegben.
Reuters. De hátulra kérném szépen a mikrofont.
Tiszteletem, Dunai Márton vagyok a Reuters-től. Felírtam magamnak az... iráni-amerikai helyzettel kapcsolatos kérdéseket, anélkül, hogy a holnap aktuális tárgyalásnak a poénjait lelőné, vagy a stratégiáját túlzottan kiteregetné, azért érdekelne általánosságban az, hogy itt látszik egy eszkalációs spirál, kvázi, amiben így jól elkülönül egymástól egy amerikai-izraeli érdekszféra, meg egy iráni, az irániakkal egyébként hagyományosan jó viszonytápoló oroszokkal a háttérben. Abban a helyzetben, amikor Magyarország az energetikai jövőjét jelentős mértékben orosz projektekre alapozza, hogy hosszú távú gáztárgyalás van, Paks 2 van, milyen helyzetbe hozza ez önt egy ilyen globális geopolitikai helyzet értékelésekor? Ki tud-e tartani körmeszakadtáig a nyugati szövetségési rendszer mellett? Mondom, nem akarom, hogy lelőjük a holnapi poénokat, de valamennyire általánosságban szeretnék erre valamilyen képet kapni. Egy másik kérdés Ukrajnával kapcsolatos. Az amerikai elnökválasztás és Trianon 100. évfordulójának az évében idén hogyan látja a magyar-ukrán viszony kifutását? Illetve egy Fidesz-szel kapcsolatos kérdés. Sokan a párton belül és kívül újra értékelik a magyar politikai palettát az önkormányzati választások után. Ön szándékosan általánosan fogalmazza meg a kérdést, hogyan látja merre tovább. Köszönöm.
Ami az energiapolitikát illeti, azt eddig sikeresen sikerült külön tartanom a szövetségi politikától. Tehát Magyarországnak van egy energiastratégiája, és ettől egy teljes mértékben elválasztott katonapolitikai biztonsági stratégiája. És ezt a két dolgot továbbra is szeretném külön tartani. Azt a belátást, ami az ön kérdéséből kiviláglik, miszerint a részletekre most még idő előtti volna rákérdezni, de azt azért mondhatom önnek, hogy én azt szeretném, hogyha az európai álláspont, amely nem világos ebben az iráni ügyben, az az izraeli-amerikai álláspont felé tájékozódna. Tehát pénteken mi azt szeretnénk elérni, hogyha az európaiak álláspontja és az angol szászok, vagy mondjuk úgy, hogy az izraeliek és az amerikaiak közötti állásponthoz mért távolsága, ami az csökkenne. Ebbe az irányba kéne haladni szerintem. Abban pedig teljesen egyértelmű a magyar álláspont, hogy mi egyetlen, tehát nem csak Iránról van szó, egyetlen ország esetében sem támogatjuk, hogy a már atomfegyverrel rendelkező országok köre bővüljön. És ez egy szintén, mondjuk úgy, hogy vörös vonal a magyar külpolitikában. Most, hogy befolyásolja-e az energiapolitika a külpolitikát? Ez a rejtett tartalma az ön kérdésének. És azt gondolom, hogy ez attól függ, hogy milyen mértékű a függés. És ezért nagyon jó hírnek tartom azt, amit tegnap kaptunk, és nagyon üdvösnek találom azt a fotót, amit láttam, ahol Putyin elnök oldalán a bolgár miniszterelnök, a Putyin mellett a török elnök, és mellette pedig a szerb elnök állt, és megnyitották a török áramlat szakaszát. Ez egy jó kép, ez egy jó hír, ez egy fontos hír, mert egy új irányból is képesek leszünk Magyarország számára energiát, ez esetben gázt szállítani. Ugyanakkor kérem, hogy azt is vegyék figyelembe, hogy a mi energiastratégiánk, amely a nukleáris energiát akarja megnövelni, meg a megújulókat, azonban is a napot elsősorban, az mind a függetlenedés irányába mutat egyébként. A soha semmilyen országnak nincs arra nézve ténanyaga, hogy bármilyen orosz építésű nukleáris erőművet politikai célra használtak volna fel az oroszok. Ezt én kizártnak tartom, azért, mert a biztonsági szempontja egy ilyen atomerőmű működésnek azok olyan erősek, és ha valami baj van, az olyan mértékben lerombolja a presztízsét mindenkinek, aki részt vesz egy ilyen atomerőmű építésében és működtetésében, hogy szerintem ez a terület ma védett a politikától. Ugyanakkor fontos, ha már ezt a kérdést ön előhozta, hogy nekünk fontos lenne, hogyha előrelépés történne a román gáz kitermelésben. Tehát a magyar nemzeti érdek az az, hogy Romániában minél hamarabb kezdődjön meg a román gáz kitermelés. Ez egy román-amerikai vitának a függvénye, sajnos ezt mi nem tudjuk befolyásolni. De abban a pillanatban, ahogy ott lehetőségek nyílnak meg, az azt jelenti, hogy Magyarország nem orosz forrásból is képes közelről gázt szállítani. Ha ez még azt is hozzávesszük, hogy az Európai Bizottság támogatásával is a kormányzásunk előző ciklusában sikerült a magyar gázrendszert összekötni az északi rendszerrel, a szlovák-magyar megép, az azt jelenti, hogy az északi rendszerben keringő gázhoz is, ami vagy orosz, vagy nem, de ha nem orosz, akkor is hozzá tudunk férni. Tehát én szerintem a magyar energiafüggetlenség a sokkal jobb állapotban van a 10 éves kormányzásunk után, mint bármikor korábban volt. De nem akarom eltagadni, hogy két dolog minőségi javulást eredményezne, a román ügy, és az, hogyha a horvátok hozzárulnának ahhoz, hogy az ő általuk építendő LNG terminálból ne csak vásárolhassunk, hanem tőkét is tehessünk bele, és ott résztulajdonosokká válhatszunk. Ezek a tárgyalások zajlanak. Ha ez a két dolog megtörténik, akkor pedig azt kell mondanom, hogy a magyar energia függetlenség garantálva lesz. Ukrajna. Most Ukrajna egy nagy ország. És ha bánt ez bennünket, ha nem tudomásul kell venni, úgy is viselkedik. Tehát az a helyzet, hogy minden magyar kísérlet ellenére az ukrán elnökválasztás óta nem tudott létrejönni egy magas szintű ukrán-magyar találkozó. Mi erre a készségünket jeleztük, kezdeményezéseket is tettünk, de nem jött létre. Amit én tudomásul veszek, hiszen Ukrajna egy hatalmas nagy ország, amik elsősorban Oroszországgal, az Egyesült Államokkal, a németekkel meg a franciákkal tárgyal. De előbb-utóbb szerintem valaminek csak kell történnie, mert hiába a méretbeli különbség, azért mégis csak szomszédok volnánk. És ha jól értem, akkor Ukrajna a nyugati kapcsolatait megerősíteni akarja. És ehhez nélkülözhetetlen Magyarország. Tehát én szeretném, hogyha az ukrán-magyar kapcsolatoknak egy új lendületet tudnánk adni, újra nyithatnánk a viszonyunkat, az nagyon elromlott az előző elnök időszakában, ahol szerintem egy kifejezetten magyar ellenes ukrajnai politikát tapasztaltunk, szeretnénk, ha ez megváltozna, de ehhez személyes találkozók kellenek. Kellő szerénységgel azt mondanám, hogy várunk a sorunkra. És akkor kérdezett még valamit a Fidesz kapcsán, bocsánat, ugye? Igen, de mi a kérdés, bocsánat? Van ilyen nevű párt, ez kétségkívül igaz. Kormányt is ad.
Lehet ezt mondani? Igen. A önkormányzati választások után nagyon sokan azt mondják, hogy felbomlott a centrális erőtér, egészen más politikára van szüksége Fidesz részéről. Belülről is kritikus hangok jelentek meg, hogy sok mindent nem kellőképpen kezelt a párt, szakpolitikai ügyeket, mint egészségügyi oktatás, vagy kommunikációt sem, személyi változásokat is pedzegetnek, tehát ezért kérdeztem én eléggé általánosságban.
Értem. Tehát először is, ha a kérdés úgy hangzik, hogy lehet-e javítani a Fideszen, a válaszom az, hogy sajnos a Fidesz nem egy tökéletes képződmény, ezért lehet rajta javítani számos helyen is. És mi más lenne a pártelnök munkája, mint az, hogy ezt irányítsa ezt a munkát. A második állítás, hogy azért azon nem lepődnék meg, hogy Magyarországon demokrácia van. Se a Fideszbe, se azon kívül. Tehát az, hogy az ellenzék is nyerhet, azt nem egy természeti csapásnak kell értelmezni. Ez a demokrácia lényegéhez tartozik. Hát igen, ott az ellenzéknek jobb jelöltjei voltak. Ott az emberek nem a mi jelöltünknek szavaztak bizalmat, hanem az ellenzék jelöltjének. Én amikor 2018-ban megkezdtem a 4. ciklusomat, akkor azt mondtam a székfoglaló beszédemben, hogy utólag bevallom, azt hiszem Churchilltől szedtem el ezt a mondatot, hogy a győzelem sohasem végleges, a vereség pedig sohasem végzetes. Ez a demokrácia alapmottója. Tehát a mi győzelmünk nem végleges. Nekünk minden nap újra és újra meg kell nyerni a politikai vitákat. Egyébként, hogy kaphatnánk bizalmat? És az ellenfél vereségesen végzetes. Mert ha az végzetes van, azt jelenti, hogy nekünk nincs kihívónk. Márpedig a demokráciában mindig van kihívó. Hát itt is van. De nem kéne meglepődni. Én azt megértem, ha egy boxoló vagy egy sportoló meglepődik azon, hogy mindig kiütéssel szokott győzni, most csak pontozással győzött. De azért az mégiscsak a sport lényegéhez tartozik, hogy másik is nyerhet. Minimum rész sikereket érhet, de ad abszolút megnyerheti a nagy meccset is. Tehát ez a lehetőség ez Magyarországon is nyitva van. Tehát én sem a fideszeseknek, sem azon kívül nem javasolnám a jobboldali szavazóknak, meg híveknek, hogy meglepődjenek azon, hogy az ellenfél a pályán van. Ez a demokrácia lényege. Ez szerint kell csinálni a munkánkat. Ha van egyáltalán, és szerintem van haszna a demokráciának, akkor az, hogy a verseny révén minden egyes pártot arra kényszerít, hogy újra és újra jobb és jobb teljesítmény nyújtson. Ha nem így lenne, akkor nem a demokrácia lenne minden hiányosságával együtt, még a leginkább sikeres kormányzati forma a világon. Márpedig az.
Origo.
Jó napot kívánok, Kovács András Origo. Két kérdésem lenne miniszterelnök úrhoz. Mit gondol arról, hogy jól láthatóan a fővárosban stadionstopp nincsen, míg kórházstopp, ligestopp, állatkertstopp és új Duna hídstopp van? A másik kérdés pedig arra vonatkozik, hogy a Dunaújváros időközi választáson egy egyértelműen szélső jobboldali jelöltet indít az ellenzék, miközben a baloldal mélyen hallgat erről. Mit gondol erről az egész jelenségről?
Köszönöm. Látom, szépen. Hogy én az Origo irányvonalával jóval mérsékeltebb vagyok a politikai értelemben. Mert először is persze sok minden történik a fővárosban, de azért az úgy szokott lenni a kormányzásnál, és ez szerintem igaz az önkormányzatra is, meg a nemzeti kormányzásra is, hogy azért 100 nap jár. Tehát azért ki kell ismerni magukat az ottani viszonyok között az újonnan megválasztott embereknek. Tehát én értem, hogy... Nyilván azok, akik vesztettek, különösképpen úgy gondolják, hogy minden nap egy bizonyíték arra, hogy ők érdemtelenül vesztettek. Hát ilyen az ember. De szerintem ez nem helyes politikai viselkedés. Tehát megnyerte a fővárosi főpolgármester választást a főpolgármester úr, megnyerték a kerületi polgármesterek, van 100 napjuk arra, hogy kiigazodjanak, elkészítsék a terveiket, ráadásul a dolguk egyébként különösen nehéz, mert nekik még közben egy költségvetést is meg kell csinálni, mert el kell fogadni január-február hónapban a költségvetéseiket. Tehát nem csak ki kell ismerni magukat egy újonnan elfoglalt politikai térben, hanem még el kell készíteni a legnehezebb produkciót, az pedig a költségvetés, ami egy önkormányzatban is nagy kihívás. Tehát én azt mondom, hogy várjunk egy kicsit, várjuk meg a 100 napot. Mi a főpolgármester úrnak megmondtuk, hogy mindent, amit Tarlós Istvánnal megígértünk, vagy vállaltuk, azt teljesíteni fogjuk. A kormány minden Budapesttel foglalkozó ülésen meg fogja hívni a főpolgármester urat. Ez azt jelenti, hogy minden kérdést meg tudunk beszélni. Sok sikert kívánunk a munkához, aztán majd találkozunk a Filippinél 4 év múlva, amikor a következő önkormányzati kampány lesz. Na de addig nem lehet folyamatosan kampányban élni. Az a helyzet, hogy várjuk, hogy jól kormányozzák Budapestet, és a szükséges támogatást megadjuk, és én megértem, hogy össze-vissza beszéltek stadionügyben, ez most már nyilvánvaló, össze-vissza beszélnek a szuperkórházügyben, össze-vissza beszélnek a Liget projektügyben, most akkor az állatkertről még nem döntötték el, hogy ez egy fővárosi intézmény, vagy nem, de ha az ő intézményük, akkor viszont adja más a, ezeket még adja más a pénzt, ezt még mind nem döntötték el, de én itt türelmet szeretnék kérni, hogy megért, várjuk ki a 100 napot. És volt még egy kérdés, bocsánat. Dunaújváros. Olvastam egy remek interjút az osztrák kancellár adta néhány nappal ezelőtt. És azt a pozíciót szeretném elfoglalni, mert eddig ez a legszellemesebb és pontosabb megfogalmazása annak, amit gondolok, amit én is gondolok. Ahol arra a kérdésre az osztrák kancellár, hogy az FPÖ, akivel korábban együtt kormányzott és egy szélső jobboldali párt, a jövőbeli együttműködés tekintve mit gondol? És ő azt mondta, amit én is gondolok, hogy az, hogy melyik párt szélső jobboldali, meg vehet részt kormányzásban vagy nem, azt nem a politikusok döntik el, hanem a választópolgárok. És ha egy párt elindul egy választáson, és az emberek bizalmat szavaznak neki, és mandátumot adnak, az azt jelenti, hogy van legitim érve, hogy részt vegyen akár az önkormányzati, akár az országos kormányzásban. Ez lehet, hogy nekünk nem tetszik, különösen egy-egy politikai szereplőnek, például nekem, de ez teljesen érdektelen. Tehát akárhogy minősítgetjük a pártokat, hogy szélső jobb meg szélső jobb, hogyha az emberek bizalmat adnak nekik és támogatást adnak, azzal elnyerik a jogot, hogy részt vegyenek a közéletbe, sőt elnyerik a jogot arra is, hogy szerepelhessenek a koalíciós gondolkodás lehetőségei között, mint hogy Ausztriában ez így is volt. Tehát én azt gondolom, hogy az a törölmetszett demokratikus álláspont és észjárás, amit az osztrák kancellár mutatott az FPÖ-vel kapcsolatban, és a magyar, mondjuk úgy, hogy ön által szélsőjobbnak nevezett pártok esetében is ezt a vonalat követem. Legyünk jobbak náluk, és inkább szavazzanak ránk az emberek. Ez a legjobb küzdelem a nekünk nem tetsző politikai irányzatokkal szemben, nem pedig az, hogy kizárjuk őket dolgokból. Hát legyünk jobbak. Nem könnyű egyébként, kétség kívül, köse az ember kormányon van, de erre van lehetőség, és a 14-es meg a 18-as választás az azt mutatta, hogy kormányról is lehet nyerni. Vagy külön kihívás, mert ellenzékből nyerni, nem mondom, hogy könnyű, de az nem olyan nagy cucc. Az igazi bravúr az különösen ilyen fölajzott európai politikai közegbe, hogyha kormányról tud valaki nyerni, az nagyon nehéz dolog. Nekünk ez kétszer sikerült, törekedni fogunk arra, hogy harmadszor is sikerüljön, és a tőlünk szélre eső pártoknak minél kevesebb lehetőség nyíljon. De még egyszer mondom, erre 2022. január 1-én fogunk visszatérni, és addig én nem akarok foglalkozni ezekkel a kérdésekkel.
Index.
Köszönöm, Fábián Tamás vagyok az Indextől. Hogyha megengedi, akkor nem egybe tenném fel a kérdéseket, talán önnek is könnyebb így válaszolni. Az első kérdésem, hogy a napokban...
Az bízza rám, igen.
Napokban több három volt kancellária minisztere is kritikát fogalmazott meg a Fidesz-szel, illetve a kormánnyal kapcsolatban. Nem tudom, mennyire követte, csak nagyon röviden idéznék ezekből. A Stumpf István arról beszélt, hogy komoly elégedetlenséget érzékel a konzervatív értelmiségnél. Azt is mondta, hogy Orbán Viktor öregszik, és ő sem bírja már úgy futbolistaként a támadó középpályás játékot. Navracsis Tibor arról beszélt, hogy valóság érzékelési problémát lát a Fidesznél. Lázár János szintén azt mondta, hogy a Fidesz nem a valósággal foglalkozik, és változtatni kell a párt kommunikációjában. Ön lát igazságot ezekben a megállapításokban? Egyáltalán foglalkozik a három volt? Hát önnek talán tulajdonképpen a legfontosabb munkatársai voltak, akik 12 évig vezették kancellária miniszterként az országot.
Igen, mi a következő?
Nem ez volt az első.
Igen, remekül fölírtam, parancsoljon. Szeretném még kérdezni másoknak a kérdéseit.
Ja, azt gondoltam, hogy megvárom, amíg válaszol, és akkor utána kérdezek, de akkor...
Igen, de csak kérdezem bátran.
Hogyha így szeretné, akkor... Bencsik Gábor, a Magyar Krónika főszerkesztője azt írta, hogy egyre több embert irritál a Fidesz, sokan haragszanak a kormányra, és hogy az embereket a polgárokkal való együttműködés módja idegesíti, hogy erről mit gondol, hogy lehet-e stílus problémát a Fidesznél, hogy elképzelhetőnek tartja el, hogy esetleg túlságosan arrogáns és agresszív az a politika, amit a Fidesz folytat. A önkormányzati választások óta megjelent kritikáknak, amik a Fideszen belül jelentek meg a nyilvánosságban, nagyon sok visszatért a kommunikációra, hogy kommunikációs problémát látnak, ezt még Gulyás Gergely is ismerte, hogy változtatni kell a kommunikáción, hogy ez a terület Rogán Antalhoz tartozik a kormányban, hogy ő a helyén marad-e, hogy ő miniszter lesz-e még 2020 végén is. Illetve ehhez kapcsolódik egy zárójeles kérdés, hogy tervez-e bármilyen kormány átalakítást. Más témában is szeretném kérdezni, akkor ezt is elmondom röviden. Média...
Némi ön uralmat is kérek egy
jó,
kérdés
akkor,
még, jó?
Akkor még egy,
mert
egy,
már eddig három és fél volt, úgyhogy
egy téma, fél kérdés. Csokor, akkor csak jó, egy másfél kérdés. Gyorsan elmondom, hogy kicsivel több mint egy évvel ezelőtt állt fel a KESMA, Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány. Ennek a működésével elégedette, illetve hogy hozta azt az elvált eredményt, amit ön is reméltettől, ugye ön szignálta az ezzel kapcsolatos határozatot, hát a nemzet stratégiai jelentőségű a média alapítvány, illetve tavaly ugyanezen az eseményen azt mondta, hogy ellenszélben kell, média ellenszélben kell dolgoznia folyamatosan, és hogy az ennél kritikus média van többségben Magyarországon, majd pedig ősszel Olaszországban már arról beszélt, hogy ilyen nagyjából ilyen 50-50 az arány, és az érdekelne, hogy mi alapján állítja ezeket, tehát hogy mi az a adatbázis, ahonnan önnek ez a tudása táplálkozik. Köszönöm szépen.
No, hát az első, ha jól tudom, a kancellárminiszterek. Az igaz, elfogult vagyok mind a hárommal kapcsolatban, tehát azt szeretném előre bocsátani, nem egy higgadt, nyugodt és távolságtartó választók adni, mert nem csak a kancellárminisztereim voltak, ami önmagában okot adna egyébként az elfogultságra, hiszen a kancellárminiszter a főminiszter, tehát a legközelebbi munkatársa a miniszterelnöknek, hanem barátom is mind a három. Tehát a ráadásul a Stumpf István az még igazgatóm is volt, tehát amikor én diák voltam, akkor ő volt a kollégium igazgatója, tehát még egy tanárdiák viszony is bonyolítja a helyzetet. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a volt alkotmánybíró úr és miniszter úr irányába mindig a legnagyobb tisztelettel viseltettem, és a véleményét is mindig ki is kérem, meg is hallgatom, beszélek is vele, olvasom is, amit mond, és igyekszem is megfogadni, és igaza van, hogyha az ember támadó középpályásnak már nem jó, tehát 8-as, ez, akkor legyen 6-os, tehát akkor egy akkor védekező középpályásnak kell lenni, a minden sportágban, a futballban is megvannak az életkorhoz szabott szabályok. Ami a Navracsics miniszter urat illeti, hát az igazság, hogy az ő munkára pedig számítok is a következő időszakban. Azért ne felejtsük el, hogy ő az egyetlen olyan volt Európai Unió biztos, aki Fidesz tag. Ugye korábban a szocialisták adták, és most pedig ugye arra kényszerültünk, hogy egy karrierdiplomatát nevezzünk a bizottságba. Tehát az egyetlen olyan Fidesz tag, aki bizottság viselt, tehát volt tagja az Európai Bizottság, az Navracsics Tibor. Ez egy fölbecsülhetetlen tudás és tapasztalat birtokában van, amelyre igényt tartok én személyesen is, a kormány is, meg remélem Magyarország is. Tehát biztosan a következő évek a vele való együttműködés különböző formáiról fognak majd szólni. Egyébként most a Közszolgálati Egyetemen is úgy gondolom, hogy végez majd munkát, és azt mondom, hogy kormánybiztosi kinevezése is van, hiszen ő veszprémi, és Veszprém lesz az európai kulturális főváros. Tehát remélem, hogy itt ez az együttműködés ez inkább erősödik. Lázár János helyzete pedig ugyanez, egy nagyon fontos és szép munkát végeztünk együtt 2014-től 18-ig. Neki nagy érdemei vannak abban, hogy dinamizálta a kormány működését, csak úgy alakultak a dolgok, hogy elvesztettük közben Hódmezővásárhelyt, és most neki az a dolga, hogy visszaszerezze. És ez sok sikert kívánok neki, és minden támogatást meg is adok, hogy egyébként azokat a pozíciókat, amelyeket korábban Hódmezővásárhely népének a bizalmában élveztünk, az vissza kell tudnunk szerezni, és miután ő a parlamenti képviselő ott, ezért sokat fogunk a következő években együtt dolgozni a Hódmezővásárhelyi pozícióink megerősítése érdekében. Na, amit Bencsik Gábor András Jóska, igen, ügyében, ott azt tudom mondani, hogy szerintem neki igaza van. Legalábbis, amit mond, abban sok igazság van. És annak az okát pedig abban látom, hogy túl hosszú volt a politikai kampány. Tehát ne felejts, hogy 2 éve egyfolytában választási kampány zajlik Magyarországon. És a választási kampánynak valóban a logikája sokkal inkább küzdelmes, harci, konfrontatív, tehát az olyasmi, amit az emberek egyébként nem szeretnek. Elfogadják, hogy 4 évente egyszer muszáj összecsapni, hát akkor legyen, de az, hogy egyébként ez 2 éven keresztül logikája legyen a politikai életnek, azt nehezen viselik. Egyébként én se örülök neki, de hát nem mi szabjuk meg az időpontokat, se az európai választásait, se a önkormányzatét, hanem a törvények határozzák meg. Ezért igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy másképpen csinálta a politikát a kormány 2018 előtt, mint azóta, persze, mert 2 év óta kampányban vagyunk. Ezért mondtam tegnap a kormányon és a minisztereknek, hogy nagyon világosan és egy éles vonallal ezt a szakaszt le kell zárni. Most 2 évig apró munka, kormányzás következik. Ami beleértendő az is, hogy például vissza kell térni a konzultációkhoz. Hát 1,5 éve, vagy nem tudom mióta nem volt nemzeti konzultáció. Tehát nem tettünk lépéseket, hogy bevonjuk az embereket a politika világába, vagy a közéletnek, a nagy kérdéseinek a világába. Persze szakmai egyeztetések mindig zajlanak, ilyen szakmai csoport, olyan csoport, törvényt kell alkotni, megrendeletet, de általános nagy kérdésekben nem vontuk be az embereket. Úgyhogy vissza is kell térni a nemzeti konzultációba, legalább 2 szeretnék ebben az évben mindenképpen megindítani, és általában a részvételnek a lehetőségét azt ugyanúgy ki kell szélesíteni a következő 2 évben az emberek előtt, mint hogy egyébként 2018 előtt csináltuk. Tehát aki azt mondja, hogy vissza kell térni, annak igaza van. Vége a kampánynak, vissza kell térni a normális kormányzati működéshez. Személycserék a kormányban. Ugye vannak, akik itt már hosszú idő óta ismerik azoknak a kormányoknak a működését, amelyeket én vezettem, hiszen ez most már a 14. vagy hányadik év. Ha 98 és 2002 közötti 4 évet is ide számítom, és azt mindenki tudhatja rólam, hogy én nem szeretem a kapkodást. Tehát nekem az a véleményem, hogy a kormányzás az egy rendkívül felelősségteljes, nehéz és kockázatos műfaj. És nem szabad kapkodni. És a kormányrudat nem lehet össze-vissza rángatni, abból baj lesz. Tehát azért a személycserékkel is nagyon megfontoltnak és óvatosnak kell lenni. Azt mondhatnám, hogy az én főleg nix ugri-bugri. Tehát ha valaki egy miniszter megkapta a megbízatást, az egy szuverén ember, Persze a kormány irányvonalát kell képviselnie, de alapvetően szuverén személyeket kértem föl mindig is miniszternek. Az itt elhangzott az előbb néhány név, hát azok aztán kétségkívül szuverén személyiségű a magyar politikának, de a mostani minisztereim is ilyenek, és ha nincs valami rendkívüli nyomósok, hogy változtassak, akkor nem szoktam változtatni. Tehát én azt kívánom az országnak is, meg magunknak is, hogy a miniszterek szépen szolgálják végig az előttünk álló éveket. Ha meg javítani kell, akkor nem elküldeni kell az embereket, hanem meg kell velük beszélni, hogy mi az, amin javítani kell, és határidőt kell adni, hogy kijavítsák a hibáikat. Tehát az én reflexem az nem nyugat-európai, ha úgy tetszik, az a szokás, hogy a közvélemény nyomására, meg nem tudom, hogy csereberéket hajtanak végre a kormányba. Szerintem a stabilitás az egy fontos érték. Kesma. Most ezt is én semmit sem írtam alá, ami a Kesma létezéséhez érdemben hozzájárult volna. Az egy magánalapítvány. 22 olyan döntése volt a kormánynak, amit én írtam alá valóban a korábbi időszakban, amikor egy-egy egyesülés versenypolitikai szempontból minősítést érdemelt, illetve a kormánynak nyilatkoznia kellett, hogy egyébként nemzetgazdaságilag bizonyos gazdasági szereplők egyesülését az kockázatosnak látja, vagy nem, kívánatosnak, vagy nem, és így tovább. És 22 döntésben az egyik erre vonatkozott, amikor azt mondtuk, hogy nem látunk ilyen kockázatot, sőt nemzetgazdasági érdek van amellett, hogy egyesülések jöjjenek létre. De ez nem létrehozó aktus. Tehát szeretném eltolni magamtól ezt az egész kérdést. Ez egy magánalapítvány. Következésképpen a magánalapítványnak a működését nem a közhatalomnak kell értékelnie, ha egy alapján, akkor kurátoroknak kell értékelni. Tehát én távol tartanám magam attól, hogy bármilyen magyar sajtóterméknek a működését átfogóan értékeljem. Egy-egy konkrét ügyben, ha úgy látom, hogy unfair dolog történt, vagy például fake newsok szaporodtak el, akkor ott lehet, hogy ezt szóvá teszem, de összességében én nem kívánok egyetlen média szereplőt sem minősíteni. Az, hogy hogy áll a média arány. Ez egy izgalmas kérdés, és azt kérdezi ön, hogy milyen tények állnak rendelkezésünkre. Hát nagyon kevés tény áll rendelkezésre, leginkább az emberek a tapasztalat áll rendelkezésre. De az időnként többet ér, mint a tények. Az én esetemben biztos, meg az én munkám esetében biztos, mert a kormányzásban a legnagyobb érték az a tapasztalat. Többet ér, mint bármilyen adat, információ vagy statisztika. És én azt tapasztalom, hogy önök nem szimpatizálnak a mostani kormánnyal. De ezt én nem... Ezt a múltkor is elmondtam, hogy ezt nem tartom egy természetellenes állapotnak. Ha most itt hirtelen tartanánk egy választást, tegyük föl titkosat, még mielőtt megijednének, hogy egyébként ők arra szavaznának-e, hogy a mostani kormány folytassa a munkáját, vagy jöjjön helyette egy másik, ezt a választást ebben a teremben tapasztalataim szerint 80-20 arányban elveszteném. Most, hogy nézem önöket, azt hiszem, hogy jól számoltam. Tehát... De az azért van, mert önök is emberből vannak. Tehát én nem lépek fel azzal az igényen egy újságíróval szemben, hogy ő tagadja meg a nézeteit, amikor ír. Hát az nem úgy, hogy az ember elmegy színházba és leadja az ízlését a ruhatárba. Hát van egy személyes viszonya a dolgokhoz. Amikor ír a politikáról, arról is. Most ha 80-20 arányban én elvesztenék itt egy választást, akkor nyugodtan mondhatom, hogy ebben a teremben ellenszél van. Most lehet, hogy nem borzolja a sérómat és nem lök hanyat, de azért mégiscsak ebben a teremben is most is nyilvánvalóan ellenszélben vagyok. De ha az ember keresztény nemzeti politikát folytat, akkor ezzel a ténnyel számolnia kell. Mert ma a világ úgy van elrendezve, hogy a média világában van egy liberális baloldali túlsúly. Most engem az nem téveszt meg, hogy egyes emberek, akikről tudom a nézeteik alapján, mert ezer éve ismerjük egymást, hogy liberális és baloldali nézeteket val, ő azt látja magáról, hogy független, ezen jót mosolyog. Mert lehet, hogy a szakmában azt megkövet, hogy ilyeneket kell mondani, de ugye ezt senki nem várja tőlem, hogy ezt el is higgyem és komolyan vegyem. Én sem vagyok független, hát önök sem függetlenek, mert van véleményük. Tehát nézetektől nem lehet függetlennek lenni. Tehát ezért én úgy látom, hogy a helyzet korábban rosszabb volt. Tehát most is ellenszélben vagyunk, szerintem sokkal kiegyensúlyozottabb a világ, mint korábban volt. Az 50-50 az egy optimista és pozitív vélemény a mostani helyzetről, de hát én igyekszem optimistán és pozitívan tekinteni erre a helyzetre. És még egyszer mondom, nem tartom természetellenesnek, csak elfedni sem szükséges azt a tényt, hogy ma a modern nyugat-európai világban ez így van. De ez nem csak Magyarországon van így. Ha Trump elnök sajtótájékoztatót tart, és ott lenne egy szavazás, 80-20-ra ő is vesztene. Sőt, még lehet, hogy nagyobb arányban. És Boris Johnsonra sem mernék nagy tétekben fogadni, hogy megnyerne csak az újságírók körében tartott választást. Ez az élet. Most ezért fontos szerintem az, amit ön a korral kapcsolatban mondott. Öregedő középpályás. Tehát, mert hát ugye az órát senki sem tudja visszafele pörgetni. Tehát fiatalabbak nem akarom lesújtani önöket ezzel a hírrel, de önök sem lesznek. És ez ránk nézve is igaz. Az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy fiatal a politikában? És szerintem a fiatalság a politikában nem életkort jelent, hanem alapvetően dinamikát, energiát, meg bátorságot. És hadd tegyek egy meglepő kijelentést is, hogy szerintem ma, ha innen nézzük a nyugati politikát, akkor a két legfiatalabb embert Donald Trumpnak és Boris Johnsonnak hívják. Ez a helyzet. Ők a legmerészebbek, a legdinamikusabbak és a leginkább készek arra, hogy változtassanak. Időnként úgy, hogy szeretnék én is olyan fiatal lenni, mint mondjuk Donald Trump, pedig több mint 20 évvel vagyok, az anyakönyvem szerint egyébként fiatalabb, mint ő. De ez a politikában nem számít, illetve nem ez számít. Úgyhogy ezért én az életkornak az alakulását nem tekintem sem fölhatalmazást eredményező körülménynek, sem pedig a hivatalra való alkalmatlanság ügyének. Most ugye az magamfajta emberek, akik valóban előrefele mennek az időben, mindig Adenauerre szoktak hivatkozni, hogy hát nolám. De nézem az amerikai elnökválasztást, és ha jól látom, még az is lehet, hogy Donald Trump nem csak lélekben lesz a legfiatalabb jelölt, az is lehet, hogy még az anyakönyv szerint is, mert a többiek azok már lassan a 80-at is elhaladják. Tehát én ezért az egész fiatalság ügyet lazábban vagy könnyedebben kezelném, mint ahogy talán ez az ön kérdésében itt Stumpf István igazgató úrra és miniszter úrra hivatkozva előkerült. Úgyhogy kívánom magunknak, hogy az idősödő politikusok ne veszítsék el a fiatalságukat.
Szedélyef?
Please.
Mr. Orbán, when will you leave the when will Fidesz leave the EVB bloc in the European
Mikor
Parliament?
Mikor lép ki ön, illetve a Fidesz a néppártból az Európai Parlamentben?
Which is not the same thing, you know.
Ez a két dolog nem ugyanaz, ugyanis.
If I answer to that question in
hogyha
your,
erre a kérdésre
precise or accurate way,
pontosabb választ adok. Hadd mondjam el, ahogy én értelmezem az európai pártpolitikát, a drámai változások, a szerkezet átalakítások már megkezdődtek az európai párt életben. Az európai választások eredményeként. Tehát az az időszak, amikor a szociáldemokraták, szocialisták együtt könnyedén többséget adhattak az európai parlamentben és az összes többi intézményben. Ez az időszak már lejárt. Ez nem egy választási baleset, hanem ez egy kiinduló momentum, egy hosszabb folyamatnak, amely átalakítja az európai párt életet. És meglehetősen világos képen van arról, hogy az európai párt aréna bal oldalán mi történik, és tulajdonképpen Macron emelkedéséről szól ez. A kérdés, hogy mi történik jobb oldalán. Én azt látom, hogy az európai néppárt zsugorodik, veszíti a befolyását, a pozícióit, illetve a képviselői helyeit is veszít az erejéből. És azért történik ez, mert rossz az irány. Tehát egyre inkább liberális, szocialista, centrista irányba tart, és nem állunk ki az eredeti értékeink mellett, nem védelmezzük őket. Tehát, hogyha a követett irány rossz, akkor a Fidesz célja az lehet, hogy nem a mai formában érdekel bennünket az EPP, a néppárt, hanem a jövőbeni megfelelő irányt követő néppárt érdekel bennünket, tehát ehhez meg kell változzon. A kérdés az, hogy az EPP-n belül van-e a Fidesznek kellő hatása, hogy kikényszerítse, vagy kezdeményezze ezeket a módosításokat. Ez a kérdés, és a következő néhány hétben megkapjuk majd erre a válaszokat. Hogyha a néppárt képtelen megváltozni, irányt váltani, akkor azt gondolom, hogy az európai politika jövőjében egy új európai kezdeményezés kell, egy kereszténydemokrata kezdeményezés, egy új irány. Hogyha a néppárton belül nem tudjuk elérni ezt a változást, akkor új kezdeményezéssel állunk elő az európai pártéletben, mert a Macron mozgalom, illetve emelkedés ellensúlyát meg kell teremteni. Most a baloldalban feljövőben, mi pedig zsugorodunk. Ezért kell a változás, és ez a válasz. Nem egyszerű taktikai kérdés, tehát, hogy maradunk, vagy megyünk, hanem egy stratégiai döntésből van levezetve az európai párt struktúra ismeretében. Tehát ez az álláspontunk. Világos volt a válasz? Alig várom a következő lépést. Varsóból kedden jöttem vissza.
Actually, Actually, that was exactly my question.
Pontosan erre vonatkozott a kérdésem a néppárttal kapcsolatban. Tehát szeretném a figyelmét visszairányítani a Közel-Keletre, amivel kezdte. Említette, hogy egy magasrangú parancsnok értékeli a helyzetet, illetve vesz részt a döntés kialakításában, hogy a magyar csapatokat ki kell vonni. És azt is említette, hogy az európai álláspont közel legyen az amerikai állásponthoz. De ön szerint az iráni magasrangú katonatiszt elleni csapás az szükséges volt amerikai részről, illetve a régió stabilitását szolgálja?
First of all, it was done.
Először is megtörtént.
Second, we were not interviewed about it.
Másodszorban nem interjú voltak, nem konzultáltak Magyarországgal. Nem kaptunk felkérést, hogy vállaljunk szerepet ennek a döntésnek a meghozatalában, tehát egyértelműen ez nem a mi felelősségünk. Ami megtörtént, megtörtént. És engem már nem az érdekel, hogy hogyan értékeljük a történteket, hanem hogy hogyan folytatódjon ez. Ezért péntekig várni kell, én ezt javaslom, hogy péntekig legyenek türelmesek, amikor a külügyminiszterek döntenek.
Köszönöm, Csua Ildikó vagyok, ATV. Budapest kormány megállapodással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ugye az Tarlós Istvánra és Fidesz győzelemre íródott, viszont önök elveszítették Budapesten a választást, Karácsony Gergelynek hívják a főpolgármestert. Készek-e módosítani ezen a megállapodáson, hogy Karácsonyék ne érezzék úgy, hogy kivéreztetik a fővárost? És itt vannak konkrét ügyek, például most keveslik a 6 milliárdot, amit a kormány a Lánchíd, illetve az alagút újjáépítésére fordítanak. Hajlandóak-e önök a Tarlós és miniszterelnök úr közötti megállapodáson fölfelé módosítani, tehát hogy többet adnak állatkert, diadóm és más ilyen pénzügyi, finanszírozási kérdésben eleget tenni a fővárosnak?
Nem azért nem adtunk több pénzt Tarlós István időszakában a fővárosnak, mert nem akartunk volna, hanem ennyi volt, és ennyi van. És az a minimum, amit a sportszerűség megkövetelt tőlünk, hogy azt, amit azonban a saját színeinkben induló polgármesternek megadtunk és megadtunk volna, azt az új polgármesternek is meg kell adni. Erre van politikai és morális kötelezettségünk, ennek eleget fogunk tenni. Hát nem az a kérdés, hogy akarunk-e, hanem hogy van-e. Például szívesen építenénk egy szuperkórházat, mert korábban már eldöntöttünk és beletettünk több milliárd forintot a tervekbe, meg a helyszín kijelölésébe, de úgy látszik nem kell. Tehát, vagy itt van például az egész nyugati világ. Tehát nincs a szavaimban semmi túlzás. Tehát nem Magyarország, nem Közép-Európa, nem Európa. Az egész világ legnagyobb kulturális programja és fejlesztése a Liget. Arra is odaszántuk a pénzt. Nem kell. Ezeket mi tudomásul veszük. Tehát, hogy mondjam, én azt a morális és politikai kötelezettséget vállalom, és eleget teszek neki, hogy amit a kereszténydemokrata Fidesz színekben indult Tarlós István megkapott volna a kormányzáshoz, azt a mostani polgármester is meg fogja kapni. Minden más tárgyalás kérdése.
Kérdés. Ön, amikor márciusban döntöttek arról, hogy felfüggesztik a Fidesz tagságát az Európai Néppártban, akkor az azt követő sajtótájékoztatón Brüsszelben azt mondta, hogy miniszterelnök úrnak a kezében volt a kilépési nyilatkozat, és ha olyan szöveget fogadtak volna el, ami felfüggesztés vagy kizárása vonatkozik, azt ön megelőzte volna, és önt idézem, miniszterelnök úr, oda batyogtam volna Joseph Daulhoz, akkor még úgy hívták az Európai Néppárt elnökét, és átadtam volna neki a kérdésem most az íróasztalában, vagy önnek a zsebében van-e a Fidesz kilépési nyilatkozata. Egy másik nyilatkozat már, ami mondjuk az európai konzervatívokhoz egy belépési nyilatkozat.
Látja, kedves Ildikó, hogy mindig izgalmas és romantikus a pártpolitika, meg kalandos történések vannak, és valóban van olyan, amikor 5 másodperc alatt kell döntést hozni, nehéz és komoly kérdésekben. Nem hiszem, hogy ez megváltozna, mert ez a szakmánk lényegéhez tartozik. Úgyhogy én minden lehetőséget igyekszek fejben tartani, ez nem mindig sikerül, de az volna a kiváltás, hogy minden lehetőséget az ember fejbe tudjon tartani, és azt a gombot nyomja be, amely a megfelelő fájt nyitja ki az ember fejében, amikor dönteni kell. Én csak azt tudom mondani, hogy miután ismerjük egymás régóta, ön tudja rólam, hogy én azt gondolom, hogy akkor politizál jól egy kormány vagy egy pártvezető, hogyha a lehető legnagyobb mozgásteret tudja megteremteni a döntések számára, az ország számára és a kormány számára is, ha pártról van szó, meg a párt számára. Tehát én úgy manőverezek, hogy minél szélesebb manőverezési tér, döntési lehetőség legyen előttem. Ez most is így van. Tehát több lehetőségünk is van, majd meglátjuk, mi történik. Itt lehet, hogy kapunk egy váratlan segítséget, mert úgy látom, hogy az európai politikai rendszer átalakulása, aminek az időszaka most van, meg az a vita, amit Macron elnök nem véletlenül indított el, hogy legyen egy nagy konferencia, ami talán a végén egy konventbe is majd átalakul, Európa jövőjéről, ez a két folyamat, mintha egyre inkább egybeesne. Ami megkönnyíti egyébként számunkra is a megfelelő irány kiválasztását. Mert nem kell most pártpolitikai döntéseket hozni együttműködésre mondjuk Salvinivel, vagy bármely más európai konzervatív párttal, hanem most meg tudjuk nézni, hogy az Európa jövőjéről szóló vitában milyen álláspontokat képviselünk. És amit képviselünk, azt össze tudjuk-e hozni egy közös platformra. Például ki fog derülni, amit Európa jövőjéről gondolunk mi, az mondjuk a német CDU-hoz esik-e közelebb, vagy inkább Salvini úrhoz. Ha majd megnézzük. Tehát azt gondolom, hogy most épp egy tisztázó vita van, vagy áll küszöbön Európában, ami segít bennünket későbbi párdöntések meghozatalába is. Úgyhogy én nem is bánom, hogy ez a két folyamat, ez párhuzamosan halad majd a következő időszakban. Ezért mondom, hogy nix ugri-bugri, ebben az ügyben sem kapkodnék. Egyébként folyamatosan kapcsolatban vagyunk az Európai Néppárt vezetőivel. Különösen fontosnak tartom a CDU-hoz kötődő kapcsolatokat, akárhogyan is alakul a jövő. Ezek mind fontos kérdések. Az osztrák kancellár meghatározó személyisége az európai politikának Magyarország számára különösen fontos. Ők mind a néppárban vannak. Akárhol lesz a mi helyünk a jövőben, a velük való államközi kapcsolat Magyarország számára kiemelt. És sosem kevertem össze, és nem is fogom összekeverni a pártviszonyokat az államközi viszonyokkal.
Miniszterelnök úr, látta-e már a három bölcs?
Az nem fel, hogy másnak egyben kell kérdeznie, maga pedig itt ostrom oldalra.
Akkor most én gyorsan felsorolom még a hátra lévő kérdésemet,
kettő,
ha megengedi.
Kettő kérdést.
Ha megengedi,
kettő kérdést, jó?
Köszönöm. Tehát, akkor bár két tematika, de akkor egybe fölteszem. Tehát, miniszterelnök úr, látta-e már a három bölcs jelentését, és megvan-e a Donald Tuskkal való találkozó időpontja? A tematikában ettől eltérő kérdésem. G. Fodor Gábor írt egy nagy elemzést, ő ugye a század végelnöke, és ebben azt írta, hogy megkérdőjelezhetetlen a jobb oldalon és a Fideszben miniszterelnök úr szerepe, de vérfrissítésre van szükség. Ő teljesen mondjuk úgy, hogy az önhívei kívánságából fakadóan egyértelműnek írta le, hogy ön lesz a Fidesz miniszterelnök jelöltje 2022-ben.
No hát röviden, három bölcsnek semmilyen jelentését nem láttam, és nem is tudok róla, hogy ilyen létezne. Mi volt a következő kérdés? Bocsánat. Igen, nincsen. A Donald Tuskkal találkozó időpontja nincs meg. És a Géfoda. Most Ildikó, én nem akarom visszadobni a labdát, de azért úgy szokott lenni a nyugati világban, hogy az elemzőket, meg az újságírókat szokták kérdezni arról, de különösen az elemzőket, hogy mi csinálnak a politikusok. Azt mondja, nekem kell kommentálnom elemzőknek a véleményét, az elég furcsa szituációnak tartom. Hát, tehát mindenki azt ír, amit akar. És amiben van valami szerelem, romantika, izgalom, azt szívesen elolvasom. De nekem nem az a dolgom, hogy politikai elemzőknek a véleményét kommentáljam, ez se pártelnökként, se miniszterelnökként nem része a munkámnak. Tehát csak szeretném tisztázni a pozíciókat. Viszont arra a kérdésre, amit ezek után föltett, hogy mi van a miniszterelnök jelöltség, arra szívesen válaszolok. Erről a Fideszben nincsen döntés, én viszont készen állok.
RTL Klub.
Van
Murák Anita vagyok az RTL híradótól, és én is több témában szeretnék kérdezni. Sokkal többen egyébként, mint amennyit most feltenni lesz lehetőségem, mert utoljára egy évvel ezelőtt kérdezhettük miniszterelnök urat sajtótájékoztatón. Azóta nem. Miért van az, hogy évente csak egyszer ad arra lehetőséget újságíróknak, hogy kérdéseket tegyenek fel önnek, és ráadásul most sem tud mindenki itt lenni, aki szeretett volna, mert például az egyik legolvasottabb online portál, a 24.hu nem jutott be ma erre a sajtótájékoztatóra.
Ezt gyorsan szögezzük le. Meg volt adva az érkezés és a beléptetés időpontja. Mindenkitől fegyelmezettséget és pontosságot várunk. Aki időben érkezett és bejelentkezett, az itt ül a teremben.
De hogy egyébként nekünk miniszterelnök úrhoz is lenne kérdésünk, és a kormány fontos döntéseiről is mindig szeretnénk beszámolni a nézőinknek. Ennek ellenére nem csak miniszterelnök úrtól nem tudunk kérdezni, hanem sokszor a kormány tagjaitól sem. Például néhány nappal ezelőtt Kásler miniszter úr sajtótájékoztatójára, ami egy fontos kormányzati döntésről, az egészségügy átalakításáról és reformjáról tett bejelentéseket, oda sem kaptunk meghívót. Ön mindig arról beszél, hogy bátor, vagy bátor kormányzást ígér. Ez bátorság, hogy a kérdések elő is elmenekülnek? Ezen az egyik kérdésem. A következő pedig, amikor legutoljára itt voltam ebben a teremben, a finn miniszterelnök úr látogatásán, én természetesen akkor sem kérdezhettem, viszont egy finn újságíró kérdést tett fel önnek, a Veje Tiborcz István volt cége az Elios kapcsán, amire ön annyit mondott, hogy fake news, amiről beszél, mármint az, hogy Európai Uniós támogatásból gazdagodott volna ez a cég, vagy Európai Uniós támogatást kapott volna ez a cég. Ezt a, csak azért tudta fake newsnak nevezni, mert a kormány úgy döntött, egyébként ezt eléggé eltitkolva, hogy nem kérik az Elios számláit, nem adják be az Európai Bizottságnak, hanem a magyar költségvetésből fizetik ki azokat a számlákat, tehát így nem fogja tudni senki önt számon kérni arról, hogy a Veje cége miért uniós támogatásból, vagy hogyan lehet az, hogy ő uniós támogatásokat kapott. Ennek látjuk, hogy ön számára volt előnye, tehát hogy nem tudják erről kérdezni, vagy hogy fake newsnak nevezheti ezeket a kérdéseket. Igen. De hogy egyébként a kormány miért hozta meg ezt a döntést az állampolgároknak, mi előnye volt abból, hogy a magyar költségvetésből fizették ki ezeket a számlákat, és nem adták be őket az Európai Bizottságnak. Ezek ugye alapvetően uniós támogatásból megvalósuló beruházások lettek volna. Szeretném még kérdezni arról is, hogy lesz-e kormány átalakítás. Az Index kérdésére nem adott egyértelmű választ, tehát hogy Rogán Antal például miniszter lesz-e még 2020 végén, illetve ha még arra válaszolna, hogy Dunaújváros, már szóba került a dunaújvárosi választás, ahol a Fidesz nem indít jelöltet, hogy miért nem. Ez az önkormányzati választásokból levont tanúságnak nevezhetjük-e, hogy el sem indulnak ott.
No, hát akkor három kérdés, ha jól értem. Az első az a hogyan kell, vagy hogyan álljon a miniszterelnök meg a kormány az újságírók rendelkezésére. Részben azért találok igazságot abban, amit ön mond. Tehát egy kampány időszakban másképpen viselkednek a miniszterek, mint az előttünk álló két évben majd fognak, úgyhogy biztosan nagyobb számban állnak az önök rendelkezésére, legalábbis szeretném, ha így lenne. Az talán pontosításra szorul, hogy én nem csak évente egyszer állok az önök rendelkezésére, van, akinek rendelkezésére állok egész évben. Viszont nem folytatok olyan fölösleges vitákat, ahol teljesen nyilvánvalóan a rossz indulat, meg a rossz szándék, vagy a politikai célzat a másik oldalról, és nekem azzal kell az interjúban foglalkoznom, hogy fake newsokat kell fake newsnak minősítenem. Szerintem a magyar miniszterelnöknek nem ez a dolga, hanem hogy tájékoztassa az országot a fontos kérdésekről, és ennek én eleget teszek. Lehet, hogy nem azon a csatornán, ami önöknek szimpatikus, meg nem azokat az eszközöket használva, ami önöknek szimpatikus, de én annak a kötelezettségemnek, hogy Magyarország minden polgára tudhat minden fontos kormányzati döntésről és minden amögötti megfontolásról, ennek a kötelezettségemnek, mert ez nem választás kérdés, én eleget teszek. Az a gyakorlat egyébként, hogy az Európai Unió által kifogásolt fejlesztéseknél és beruházásoknál a kormány inkább nem folytatja le a vitát, hanem átcsoportosítja belpolitikai vagy hazai költségvetési forrásba a beruházásokat. Ez egy általános gyakorlat. Nem egyetlen, hanem általános gyakorlat. Most legutóbb is hoztunk nagyon nagy összegre vonatkozó döntéseket, azért, mert az unióval folytatott vita mindig magában hordozza a forrásvesztés lehetőségét, és ezért ott, ahol lehet, ezeket a vitákat inkább elkerüljük, és haladunk előre. Nincs olyan Európai Uniós fejlesztés, ami, ha nem lenne Európai Uniós pénz, ne valósult volna meg magyar költségvetési pénzből. Szeretném világossá tenni. Tehát az én fölfogásomban olyan, hogy Európai Uniós pénz nincs is. Az a mi pénzünk, az a magyarok pénze. Lehet, hogy az unió folyósítja, de az a mi pénzünk. Ezért az én számomra a lényegi különbség a között, hogy valami a magyar költségvetésben az adófizetőktől jön, vagy az uniótól jön, nincs különbség. Azért nincs különbség, mert az unióból érkező pénzekről nekem más fölfogásom van, mint például önöknek, akik ezt támogatásnak tekintik. Ez nem így van. Az én fölfogásom az az, hogyha megnézi a magyar gazdaságot, akkor azt fogja látni, hogy a Magyarországon működő cégek, mondjuk európai cégek, ha az unióról van szó, minden évben kivisznek egy nagyon jelentős összeget, osztalékként, díjként és így tovább. Ami egyébként a modern világgazdaságban elkerülhetetlen, tehát nincs is okunk kifogásolni. De ettől még gazdaságilag ez egy nagyon fontos tény. Ez az összeg, ami itt termelődött, meg elhagyja az országot. Az a kérdés, hogy hogyan pótoljuk ezt. És ezt ma Magyarország két módon pótolja. Először is mi is támogatjuk a magyar vállalkozókat, hogy fektessenek be külföldön. Hogy nekik is legyen külföldi osztalékuk meg díjuk, amiket haza tudnak hozni. De ez a két összeg ma nincs arányban egymással. Sokkal kevesebbet tudunk hazahozni, mint amit innen elvisznek. És a kettő közötti különbséget egészíti ki az Európai Unió, az európai cégek vonatkozásában az uniós pénz. Így vagyunk egyensúlyban. Ami persze azt a nagyon fontos feladatot is jelenti a számunkra, hogy miután a magyar gazdasági fejlettség folyamatosan nő, tehát mondjuk 2010-ben az Európai Unió átlagának 63%-án álltunk, most az Európai Unió átlagának a 71%-án állunk, és a célkitűzésem az az, hogy 2030-ra a 85%-án álljunk. Az azt jelenti, hogy minél fejlettebb vagy, annál kevesebb forrást tudsz az Európai Unióból szerezni. Következésképpen, ahogy majd csökkenni fog az unióból utalt pénz, úgy kell növelnünk a magyar magáncégek külföldről hazahozott osztalékát. Ez egy nagyon nehéz feladat lesz a következő 10 évre. És ha azt tudjuk növelni, akkor képesek leszünk egyensúlyba tartani a magyar fizetési mérleget, a magyar költségvetést, általában a magyar pénzügyi gazdálkodást. Tehát az EU-s pénz ilyen értelemben nem ajándék. Ha ehhez meg még hozzáteszem, hogy az uniós pénzek felhasználásának a bizottság szerint, tehát ez nem a magyar kormány álláspontja, hanem az Európai Bizottság szerint az összeg 70%-a visszamegy az Európai Uniós országokba a cégeiken keresztül, akkor pedig végképp nincs okom ezt Európai Uniós pénznek tekinteni. Ez a helyzet. Tehát én úgy gondolom, hogy a minden forint, amit Magyarországon elköltünk, függetlenül, hogy az ön adójából jön, vagy kerülő úton Brüsszelből érkezik Magyarországra, az nálam egy kalapban van. És egy megítélés alá esik, ezért ide-oda pakolás, csak technikai kérdés. Azt is szeretném megemlíteni, ha már itt vagyunk, mert erről nagyon kevés szó esik Magyarországon. Hogy az Európai Uniós befizetésekben mi előtte vagyunk a gazdagoknak. Tehát a mostani helyzet rendkívül igazságtalan. Tehát ha az Európai Unióban való befizetést nézzük, és úgy számolunk, hogy egy főre jutó nemzeti össztermék arányában ki mennyit fizet be, akkor mi magyarok többet fizetünk be, mint a hollandok. Abszolút összegben persze a fejlettebb Hollandia többet fizet be. De a fejlettség szempontjából, az egy főre jutó nemzeti össztermék arányában ki mit fizet be, többet fizetünk, mint a svédek. Meg a hollandok. Ennyit a szolidaritásról. Tehát ezért én azt akarom mondani, hogy az Európai Unió az nem egy ilyen igazságvilága, hanem egy folyamatos küzdelemvilága, az embernek a nemzeti érdekeit érvényesíteni kell, és nekünk érdekünk, hogy lehetőleg az Európai Unióval olyan vitába ne keveredjünk, ami egyébként utána csökkenti a pénzügyi lehetőségeinket. Mindig így járunk el, ez nem személyválogatásos kérdés, hanem általános megközelítés. A Dunai város. Volt két kiváló jelöltünk, akinek az indításában gondolkodtunk, aki Fidesz tag, illetve Fideszhez kötődő ember volt, de mikor megnéztük az összes jelöltet, azt kellett mondanunk, hogy a független jelölt, aki egy polgármester egy környékbeli településről, az jobb, mint akiket mi gondoltunk. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem a mi jelöltjeinket indítjuk el, hanem támogatjuk a függetlent. Szerintem több esélye is van, de ez másodlagos, de úgy láttam, hogy jobb jelölt is, mint azok, akik egyébként számításba jöttek volna, ezért döntöttünk úgy, hogy támogatunk egy független jelöltet. Ez máskor is előfordulhat, meg ennek az ellenkezője is előfordulhat. Ez mindig azon múlik, milyen választásról van szó, és milyen minőségek a szóba jöhető jelöltek. A miénk is jók voltak egyébként. Hát volt ott nekünk polgármesterünk, aki hosszú időn keresztül vezette azt a várost, ő is számításba jött, de úgy láttuk, hogy ez a Dunaújváron kívüli települési polgármester megérdemli a bizalmat meg a támogatást.
Pesti srácok.
Arra már válaszoltam.
Köszönöm szépen, Szarvas Szilveszter vagyok a Pesti srácoktól. Három kérdésem lenne miniszterelnök úrhoz az európai politika átrendeződésére. Én is rá szeretnék kérdezni, mert miniszterelnök úr az imént úgy fogalmazott, hogy elérkezhetett az idő, vagy szükség van egy új kereszténydemokrata kezdeményezésre. Akkor ezt, ha jól értem, azt is jelenti, hogy a Fidesz néppárti kilépésével a Fidesz nem a konzervatívokhoz és Kaczyński elnök úrékhoz lép be, hanem Kaczyński elnök úrék és a PISZ-esek, a lengyel kormánypárti politikusok lépnek ki onnan, és miniszterelnök úr kezdeményezésére létrejön egy új közép-kelet-európai platform az Európai Parlamenten belül, amelybe akár Matteo Salvini, korábbi olasz belügyminiszter is becsatlakozhat, és mások is, Babis elnök úr, szlovén pártok, stb. Tehát, hogy lesz egy ilyen új kezdeményezés, egy új frakció?
Fontos, hogy rögzítsük, hogy én semmiért nem mondtam.
De az új kereszténydemokrata...
Tehát értem, hogy mit szeretne hallani tőlem, de én ilyet nem mondtam. Tehát ma, amit tudunk mondani, az a következő. Még egyszer mondom. Az előbb angolul mondtam, most röviden, akkor megismétlem magyarul. Tehát az egész európai pártszerkezet egy mély átalakulás folyamatnak az elején tart. Ez a változás a legutóbbi EP választással kezdődött. Amikor elveszett az a korábbi gyakorlat, hogy a néppárt és a szocialisták megegyeztek, és minden európai intézményt tudtak irányítani, és a politikájának irányt tudtak szabni. Ennek vége van. Ez azért van így, mert baloldalon is előretörés van. Macron elnök úrnak az új kezdeményezése előtt nagyon nagy táblatokat látok, és a mi oldalunkon, a jobb oldalon a néppárt pedig elveszített nagyon sok széket és befolyást. Ennek az az ok, hogy rossz politikát folytat a néppárt. Baloldal és liberális irányba igazodik állandóan, ahelyett, hogy a régi eredeti értékeit védeni, amire egyébként nagy igény van Európában. Ott hagyja az egész kereszténydemokrata mezőt. Most ez a folyamat folytatódni fog. Két lehetőség van a jobb oldalon. Az Európai Néppárt változtat a politikáján. Én ezt szeretném. Ebben szeretnénk közreműködni. Visszatér a gyökereihez. Ismét egy kereszténydemokrata vonalat képvisel. Bevándorlás ügyben, családügyben, nemzeti kultúraügyben. Ezt a három kérdést tartom kulcskérdésnek. Ugye Európában nem a demokrácia a fő kérdés, mert a demokráciában mindenki egyetért. Európában nem is a szabadság a fő kérdés, mert abban is mindenki egyetért. Tehát a kereszténydemokrata, egy szociáldemokrata, egy liberális demokrata, egy illiberális demokrata, az abban mind egyetért, hogy szabadság kell, választások legyenek és fair választások legyenek. Tehát a vita nem az, már régen nem az intézményekről, szabadságról van, meg nem fékek és egyensúlyok rendszeréről zajlik. A vita, a különbség a pártok között ma három kérdésben van Európában. Mit gondolnak a bevándorlásról? Mit gondolnak az európai családmodellről? Fönn kívánják tartani, vagy más lehetőséget is ki akarnak nyitni? És mit gondolnak a nemzeti kultúra elsődlegességéről? Minden kultúrát azonos súllyal kezelnek, ami megjelenik az országukban, vagy úgy, mint Magyarországon, amely beleírja az alkotmányba, hogy minden állami szervnek kötelessége a keresztény kultúra érvényesítését elősegíteni. Tehát van egy kitüntetett, kiemelt kulturális irány, amelyet támogat és másképpen kezel. Ez a három kérdés van. Mondhatnám identitás kérdések. A liberális demokraták mind a három ügyben a másik oldalon vannak. Bevándorláspártiak nem adnak elsőbséget a hagyományos családmodellnek, és nem gondolják, hogy a nemzeti kultúrának elsőbséget kéne adni. A kereszténydemokraták korábban azt gondolták, hogy a bevándorlásra nemet kell mondani, a hagyományos családmodellt védeni kell, és a nemzeti kultúrának elsőbsége van. De ma nem ezt mondja az EPP, ebből a pozícióból elkezdett befele mozdulni a liberális, baloldali irányba. Lassan ugyanazt mondja ezekben a kérdésekben, mint egyébként az ellenfeleink. Ezért veszít. Most én szeretném, ha visszatérnénk oda, ahol korábban voltunk, de hogy visszatér-e az Európai Néppárt, vagy sem, és mi ezt elő tudjuk-e segíteni, vagy sem, egyáltalán akarják-e, hogy mi ebben közreműködjünk, vagy nem kérnek a mi együttműködésünkből, erre a kérdésre még nincsen válasz, de hamarosan lesz. És ha az a válaszuk, hogy nem kérnek, ebből a politikában, amit mi javaslunk, akkor szükség lesz a szabadon hagyott terület, az ott gazdátlanul maradt eszmék, és a képviselet nélkül maradt emberek érdekében, ott meg kell indítani a kereszténydemokrata valamit. De ez egy mind föltételes módban van, mert ez nem a céljaink között szerepel, mert a célunk az, hogy inkább az Európai Néppártot segítsük vissza oda, amikor sikeres volt. Tehát mi a győztesek pártja voltunk. Most nem azok vagyunk. Tehát így fest a dolog. Én ennél távolabbi spekulációban nem bocsátkoznék, nem említenék neveket. Salvini nevét is csak mindig azért hozom föl példaként, mert kulcskérdésnek látom az ő szerepét. Mert a többi, a régi kereszténydemokrata irányvonalhoz visszatérni akaró pártot, vagy országot, mint amilyen mondjuk Lengyelország vagy Magyarország, mindig azzal szoktak kritizálni, hogy ők nem tartoznak az Európa magjához történetileg, hiszen kommunizmus volt itt. Ezért a kulcskérdés, hogy egy alapító tagállam, egy nagy jelentőségű, nagy súlyú alapító tagállam is kimondja azt, hogy ő is teljesen legitim európai álláspontnak tartja a bevándorlás ellenességet, a családok védelmét, a nemzeti kultúra elsőbségét. Ez emeli föl Salvini urat arra a magasság, abban a magasságban, ahol van. És ezért ő az én hősöm, mert ő nem csak beszélt erről, hanem ezt csinálta, amikor kormánytag volt. Méghozzá vezető kormánytag volt. Tehát ezért az olasz dolognak, az olasz fejleményeknek az egész európai jövő szempontjából nagy jelentősége van, és ezért nem indokolatlan, hogy én is, meg a magyar politika is ennyi figyelmet szentel arra, ami egyébként Olaszországban történik. És hát nem is akarom eltitkolni, hogy természetesen szurkolunk. Mi is elfogultak vagyunk.
Sem pedig, ugye miközben az ellenzék is a sajtója folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a Fidesz letarolta a magyar igazságszolgáltatást és a magyar bíróságokat, aközben portálunk megírta, hogy a szegedi törvényszék futni hagyta a milliárdokat eltüntető Szevijev vezéreket, és ennek a szegedi törvényszéknek, ennek a testületnek két olyan tagja is volt, akik esetében fennáll az összeférhetetlenség. Ugye egyikük családi cégén keresztül Botka Lászlóéknak számlázott be több százmillió forint értékben, másikuk pedig egy korábbi szegedi önkormányzati lakást szerzett meg potom összegért. Mi a véleménye erről az ügyről, és a magyar kormánynak és a magyar igazságügyminiszter asszonynak van-e esetleg?
Szerintem nekünk nincs teendőnk, és szerencse is, hogy nincs teendőnk, mert lenne itt akkor hadd elhadd. Önök is meggyújtanák a rakétáikat, nem beszélve Brüsszelről. Tehát Magyarországon bírói önigazgatási rendszer van, tehát a bírói igazságügyi rendszernek magának kell szembesülni ezzel a kérdéssel. Amiben fölmerül annak a gyanú, hogy jogszabálysértés is történt, mondjuk korrupció, mert ugye tipikusan egy ilyen vádban megfogalmazva, akkor természetesen a hatóságoknak el kell végezniük a munkájukat, mert a törvények mindenkire vonatkoznak. De Magyarországon a kormánynak nincsen rendőrsége abban az értelemben, hogy én nem utasíthatom a rendőrséget arra, hogy miben nyomozzon meg, miben nem. Mint az ügyészséget se utasíthatom, meg a bíróságok önigazgatási rendszerét sem. Ők a törvények szerint hivatalból kell, hogy meginduljanak. Ha erre szükség lesz, biztosan reményeim szerint meg is fogják tenni. De én örülnék, hogyha a magyar igazságszolgáltatás feje fölül a korrupció vágya és gyanúja az eltűnne, kiderülne, hogy ez nem igaz, vagy ha igen, akkor elszigetelt esetről van szó, mert az igazságszolgáltatásba vetett bizalom az nagy érték egy demokráciában, és Magyarországon eddig ebben nem álltunk rosszul. Úgyhogy a korrupciót persze figyelni kell minden területen, egészségügy, közigazgatás, politika, igazságszolgáltatás mindenhol, de jó lenne, hogyha az igazságszolgáltatás nem bizonyulna fertőzött területnek. És minden segítséget meg is adunk, ha lesz ilyen kérés, hogy az igazságszolgáltatásnak ez a kiemelt tekintélyt kivívott státusza megmaradjon.
Tehátunk 100. évfordulója. Elérkezett az idő arra, hogy a magyar történelmi igazságtétel megtörténjen, és akár miniszterelnök úr Brüsszelben vagy az Európai Unióban kezdeményezze, vagy kezdeményezhesse például Székelyföld autonómiáját, és különös tekintettel az ukrán konfliktusra a kárpátaljai magyarok sorsa és jövője hogyan alakulhat.
Én más, teljesen más keretekben gondolkodom erről a kérdésről. Hát én szécsényista vagyok ebben az ügyben, aki valami olyasmit mondott, hogy a múlt elesett a hatalmunkból, de a jövőnek urai lehetünk vagy vagyunk. Szerintem ez a mostani helyzet is. Tehát persze a történelmi emlékezet fontos, az évfordulók fontosak, ott az igazságnak el kell hangoznia, és aki előtt kalapot kell emelni, azok előtt kalapot is fogunk emelni. De ezzel már olyan sokra a jövőt illetően nem megyünk. Ezért számomra az a fontos, és ezt én nagy eredmény, büszkeségre okot adó nagy eredménynek tartom, hogyha ezt a 100 évet megnézzük, akkor nem csak arról van szó, hogy Magyarország mindenfajta igazságtalan békediktátum miatt elszenvedett veszteségeket, láttunk már ilyet, hanem ennél sokkal rosszabb az, hogy ezek után kialakult egy olyan helyzet ebben a térségben, ahol Magyarországot folyamatosan izolálni akarták. Tehát Magyarország folyamatosan magára maradt, nem tudott kialakítani regionális együttműködést. Nyilván éppen a első világháború utáni békékért, a békediktátum következtében. Ezt hívom én úgy, hogy 100 év magyar magány. Tehát nem csak arról beszélünk, hogy valami történt 100 éve, hanem hogy utána ebben a térségben egy 100 év magyar magány következett. Semmilyen bizalmi viszonyt nem tudtunk kialakítani, sem a kommunizmus előtt, sem a kommunizmus alatt. Azokkal az országokkal, akik a szomszédjaink, és akikkel való együttműködés nélkül nincs jövő. Tehát én azt tartom a legnagyobb eredménynek, hogy az elmúlt években véget tudtunk vetni a 100 év magánynak. És számos relációban, nem mindenhol, önnek igaza van, amikor példákat említ, számos relációban a történelmi tapasztalattól függetlenítve jövőre vonatkozó szoros együttműködést tudtunk létrehozni. Szlovákiával például a V4-be. De hát itt volt nálam nem régen a szlovén miniszterelnök, a horvátokkal minden vita ellenére mégiscsak testvéries együttműködési kapcsolatot ápolunk, és a szerbekkel is sikerült egy stratégiai együttműködés létrehozni az elmúlt időszakban. Tehát a 100 év magyar magánynak vége van. Az együttműködések összefüggésében lehet gondolkodni a jövőről. És nekem ez a tanulsága ennek a 100 évnek is, hogy nem elszigetelnünk kell egymást, hanem természetesen hát mindenki a maga történelmi igazságát nem megtagadva, de a jövő felé fordulva együttműködésre kell törekedni. Építenünk kell Közép-Európát. Különösen most, hogy egyébként a csillagok jól állnak gazdaságpolitikában, biztonságpolitikában, fejlődési lehetőségben, a közép-európai csillagállás, sőt az egész európai csillagás kedvező az együttműködésre. Most kell ezt erőltetni. De nagyon remélem, hogy megemlékezések nem visszavetnek bennünket ezen az úton, hanem inkább előre segítenek majd. Nem lesz egyszerű. Tehát itt bölcs, hogy mondjam, okos mértéktartásra szeretnék mindenkit kérni.
Hír Televízió.
Köszönöm szépen, Tóth Benyomin vagyok a Hír Televízió híradótól. Három témában szeretnék kérdezni miniszterelnök úrtól. Az egyik az, hogy 2003 és 2016 közötti iskolai szegregáció miatt ítélt meg a bírósága a gyöngyöspatai romáknak csaknem 100 millió forintot. Mi erről a véleménye, illetve tud esetleg az állam, illetve a magyar kormány segítséget nyújtani a Heves-megyei településnek? Egy másik települést is érintenék, ez pedig Győr lenne. Ugye győri gyerekgyilkossággal kapcsolatban ön szerint hibázott a bíróság, amikor meghozta azt az ítéletet, illetve egy harmadik témát is érintenék, ez pedig hát Gréci Zsolt ügye, hogy mi a véleménye Gréci Zsolt botrányáról.
Személy ügyekkel nem foglalkozom, csak azt akarom mondani, hogy az a jó benne, hogy túl vagyunk rajta. A gyöngyöspatai ügyben pedig egy általános megközelítésben azt kell mondanom, hogy szerintem nagyon fontos, hogy túl azon, hogy mi a jogi helyzet, meg a gazdasági helyzet, meg a politikai észszerűség, az nagyon fontos, hogy minél kevesebb olyan ügy legyen a közéletben, amely sérti az emberek igazságérzetét. Ilyenek mindig vannak, csak nem mindegy, hogy hány van abból, és milyen mértékig sértik az ember. Szerintem most két olyan ügy van, ahol úgy látom, hogy az emberek igazságérzete az sebet kapott. Az egyik ez a gyöngyöspatai ügy. Szóval én nem vagyok gyöngyöspatai. De hát azért, ha ott élnék, mégiscsak megkérdezem, az hogyan van, hogy egyébként valamilyen okból a velem egy közösségben, egy faluban élő etnikailag meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőség összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül. Miközben én meg itt kecsölök egész nap. És ezért a pénzért nem tudom hány órát, meg hány napot, meg hány hónapot, vagy hány évet kell dolgoznom. Hát hogy van ez? És azt gondolom, hogy ennek az embereknek igazuk van. Tehát az egész ügy, ez nincsen jól. Maga a konkrét ügy is mélyen igazságtalan, és nincs rendesen végig gondolva, kibeszélve, megvívva, mert belesüllyedt az egész a politikai, pártpolitikai vitáknak a mocsarába, hogy egyáltalán mi minősül szegregációnak ebben az országban. Most az unió zavaró repüléseiről nem is beszélek. Azért, hogy a felzárkóztatásnak milyen formája a felzárkóztatás, és mi az, ami szegregáció. Tehát én persze, hogyha valakit etnikai alapon sorolnak be egy osztályba, az nyilván szegregáció. De mondjuk, ha az oktatásra való képességének, befogadó képességének a mértéke alapján, ahol nyilván egy ilyen faluban többen lesznek a cigánygyerekek, sorolnak be valakit, az nem szegregáció, hanem felzárkóztatás. De ezek a nagyon érzékeny kérdések és vékony határok nincsenek jól meghúzva. Ellenben politikai vádként ide-oda pattog a labda. És ilyenkor kiderül, hogy ez nem gyerekjáték, mert előállhat egy olyan igazságtalan helyzet, mint amit most tapasztalunk. Én még nem tudom pontosan mit kell tenni, de hogy ez nem maradhat így, az bizonyos. Tehát szerintem a gyöngyös patolyaknak igazságot kell szolgáltatnunk. A képviselő úrral egyébként, aki fideszes képviselő abból a kerületből, konzultáltam is, és konzultálok is ebben az ügyben. A másik ilyen nagy igazságtalanság ügy, ami megsebezte szerintem a magyar néplelket, az a bűnözőknek kifizetendő pénz. Ahol az a helyzet állt elő, hogy arra hivatkozva, hogy a fogvatartás körülményei nem megfelelőek, újabb tisztázatlan kérdés, hogy Magyarországon mi minősül megfelelő fogvatartási körülménynek. Most elítélt bűnözők az Európai Unió döntése alapján, az Európai Unió bíróságnak döntése alapján magyar ügyvédek összekapaszkodásának eredményeképpen millió forintokat vesznek le a magyar államtól, az adófizető polgároktól. Ez lehetetlen. Elítélt bűnözőknek fizetünk azért, mert a fogvatartás nem volt megfelelő. Hát hova jutunk itt? Ez egy másik olyan ügy, amivel foglalkozni kell és rendbe kell tenni. És tegnap konzultáltam is az igazságminiszter, azt mondta, hogy fillért se fizessünk. Mert nagyon sok összegre büntettek bennünket, és mondtam, hogy vállaljuk a vitát, indítsuk újra ezt a vitát, ez egy lehetetlen állapot. Ráadásul úgyis azóta építettünk börtönt, megjavultak a börtönviszonyok, tehát jobb a helyzetünk, mint korábban volt, és mostantól jelentsük be, hogy mi nem vagyunk hajlandó bűnözőknek, akármilyen jó ügyvédeket is fogadnak föl, lássuk politikába is aktív ügyvédeket fogadnak föl, ezeket nem tudjuk támogatni. Ilyet ezek szemben föl kell lépni. És akkor... Miről beszélünk, amikor a gyerekgyilkosságról beszélünk? Arról beszélünk, hogy ma Magyarországon az a gyakorlat, hogyha valakit emberölés vagy emberölés kísérlete miatt elítéltek, azt a tényleges büntetés letöltése előtt is szabad lábra lehet helyezni. Egy ilyen ember megöl gyerekeket. Ez lehetetlen. Tehát az igazságminiszter asszonytól azt kértem, hogy a szükséges jogszabályi változásokat készítse elő, és mondjuk ki nagyon világosan, hogy az nem lehetséges, hogyha valaki a másik ember életére tört. Most nem a gondatlanságról beszélek, hanem szándékosan más életére, azt nem lehet hamarabb kiengedni a börtönből, mint hogy lejárt volna a büntetése. Tehát egy veszélyt jelent, ha hamarabb jön ki. Nyilván nem lehet, hogy akkora büntetést kapott, amekkorát. Azért kapott akkora büntetést, mert a bíró úgy ítélte meg, hogy ennyi ideig szükség van arra, hogy elkülönítve tartsák a társadalomtól, utána nyílik csak meg arra az esély, hogy veszély nélkül visszatérjen. Ki rövidíti ezt le? Milyen alapon? Hát, úgyhogy ezeket, vannak ilyen gyakorlatok még a magyar közéletben, ezeket az igazságminiszter azt mondja, remélem, hogy a következő egy-két hónapban rendbe teszi, és a szükséges indítványokat benyújtja majd.
Köszönöm. Bloomberg.
Köszönöm szépen, Simon Zoltán, Bloomberg. Próbálok valami újat kérdezni még az EPP tagságról. No, elég sokat beszélt miniszterelnök úr. Ugye nyilván ebben az ügyben a finishben vagyunk, és valahogy nem hiszem, hogy túl sok meglepetés fogja érni a következő hetekben ezzel kapcsolatban. Ezért megkérdezném, hogy ön szerint, a jelenállás szerint az EPP-től való távozás vagy maradás az esélyesebb. Illetve amennyiben elhagyja a Fidesz az EPP-t, akkor opció-e belépni az ECR nevű konzervatív csoportba, az Európai Parlamentben, ugye ott van a Kaczynszki-féle lengyel kormányzópárt, és az értékrendje az nagyjából megegyezik azzal, amit ön felsorolt, legalábbis ami ott a honlapjukon elérhető. Tehát ezt kizárja, hogy ez a csoporthoz csatlakozzanak, és mindenképpen egy új csoportba, új csoportot szeretne alakítani az Európai Parlamentben. Második kérdésem a demográfiához kapcsolódik. Nyilván ez egy központi kérdés nagyon sok kormány számára, főleg a régióban. Viszont a legutóbbi intézkedése a magyar kormánynak az eléggé egyedinek mondható. Államosították a meddőségi klinikákat. A kérdésem az, hogy miért tették ezt, miért nyúltak az államosítás eszközéhez. Tartanak-e attól, hogy ez adott esetben egy riasztó jelzés is lehet akár a befektetők részére. Terveznek államosítást más gazdasági területen is, illetve a rendelet, amellyel elrendelték az államosítást, az miért jelölte meg, hogy ez csak 2022 végéig szeretnék állami tulajdonban tudni ezeket a meddőségi klinikákat. Terveznek-e privatizálást adott esetben 2023-ban. És az utolsó kérdésem a klímastratégiával kapcsolatos. Ön azt mondta, hogy a szennyezőkkel akarják megfizetetni a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás árát. Magyarországon ugye az egyik legszennyezőbb erőmű az a mátrai erőmű, ami egy szén alapú erőmű. Az ön minisztere nemrég $1 milliárd tette a költségét annak, hogy ebből az erőműből egy környezetbarát erőműt faragjon, úgymond a kormány. Ez az erőmű amúgy az Opus cégnek volt a tulajdonában, amelynek a meghatározó tulajdonosa Mészáros Lőrinc, aki önhez ugye közel áll. Viszont az MVM, az állami energetikai cég, ezt most nemrég megvette ezt az erőművet az Opusztól. A kérdésem az, hogy akkor itt miért nem a szennyező, tehát aki tulajdonában volt ez az erőműben, nem ők fizetik meg ez az $1 milliárd, miért a magyar adófizetőknek kell. És egy plusz egy kérdés, védekező középpályás, ha nem lehet támadva középpályás valaki, akkor legyen védekező középpályás, ezt most mondta a sajtótájékoztatón, tervez-e bármiféle átalakítás az ön szerepén belül, miniszterelnöki szerepén belül, amely ehhez igazodna, vagy igazából ezt úgy mondta, hogy csak általánosságban mondta, de nem magára gondolt ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
Kezdjük talán a végén, mert az a legegyszerűbb. Tehát örülök, hogy nem bombáznak, tehát elég méltányosak velem ahhoz képest, amelyek lenni szoktak, és nem bombáznak különösebb személyi kérdésekkel, vagy személyes kérdésekkel. De annyit azért elmondok, hogy én köszönöm, jól vagyok, tehát jól érzem magam a bőrömbe. Tehát nekem van egy rendes munkám. Sőt, van egy kifejezetten lelkesítő munkám. Van egy, mondjuk úgy, hogy rendes állásom. És kapok egy elég tisztességes fizetést a magyar adófizető polgároktól. És köszönöm szépen, én jól vagyok. Tehát ami nekem az életből kell, ami az én életemhez kell, az rendezve van. Tehát én ezt a munkát, amíg az emberek úgy gondolják, hogy képes vagyok és jó, addig én fogom folytatni. És ezen az alapon is fogok állni mindig. Ezért van az, és én erre büszke vagyok magunk között lemondva, hogy befolyást erre a kormányra se pénzzel, se hatalommal, se erővel nem lehet gyakorolni. Azért, mert én ezt nem engedem. És ez azért van, mert a minisztereim is ilyenek szerintem, ha bár erről nem szoktam velük beszélni, de én mindenképpen ezen a vonalon vagyok, hogy én boldog vagyok azzal a helyzettel, amiben vagyok. Ezért a munkáért, ezzel a fizetéssel, ezzel a fake news-os támadásvilággal, de egyúttal sok szeretettel, amit kapok, és azokkal a nagyon komoly kihívásokkal, intellektuális, amit a kormányzás jelent. Ezzel így együtt, köszönöm szépen, én szívesen folytatnám a munkámat, hogyha hagyják a választópolgárok. Elég egyértelműen beszélek ebben az ügyben. Na most, ami a mátrai erőművet illeti. Ugye ott az a helyzet, hogy ez külföldi tulajdonban volt korábban. Aztán egy sem magyar konzorcium kivásárolt. És közben az Európai Unió pedig minden szénerőműre vonatkozóan büntető kvótákat léptetett életbe, súlyosakat. És azt közölte velünk a tulajdonos, hogy be fogja zárni. Tehát ő nem óhajt és nem tud megfinanszírozni, most hagyjuk, hogy 1 milliárd az vagy nem, mindenképpen egy nagy összeget, ő nem kíván ebbe beletenni, tehát be fogja zárni. És azt mondta a kormánynak, hogy fontolja meg, hogy nem akarja megvenni. Hiszen a magyar villamos művek 25%-ban, vagy valahogy így, egyébként is tulajdonos ebben a cégben. És ezek után nekünk egy döntést kellett hozni, hogy mit tegyünk. És ez nagyon nehéz döntés volt. Mert én is hajlottam egyébként arra a logikára, hogy ha valami üzletileg nem működik, hát akkor természetesen ne finanszírozunk veszteséget, hanem zárjuk be, és alakítsuk át, az embereknek biztosítsunk más munkalehetőséget. De a kormány áttanulmányozta a konkrét helyzetet, és azt látta, hogy 10 000 ember munkahelyről van szó. És semmilyen olyan megoldást nem láttam, hogy annak a 10 000 embernek hol fogunk munkát adni ott a környéken. Mert nem csak az erőműnek a dolgozóival kell számolnunk, hanem az erőmű által termelt áramot használó ipari parkban, egyébként olcsón termelt áram ipari parkban dolgozó cégeinek az alkalmazottaiban is. És a kormány úgy ítélte meg, konzultálva egyébként a helyi képviselővel, hogy a cég, az erőmű bezárása az egy tragédia lenne azon a környéken. És itt megint jön a klímakérdés, hogy a klímát üzleti alapon, a klímapolitikát üzleti alapon nem lehet folytatni. Mert ha szigorúan üzleti alapot néztünk volna, akkor a foglalkoztatás, valamint az fönntartása, az megköveteli az erőműnek a zöldítését, az átalakítását. És az az összeg, amiben az átalakítás kerül, az üzletileg nem fog megtérülni üzleti időtávon belül. Persze 50 meg 100 év távlatában igen. De egyébként, hogy az üzletemberek számolnak, nem. Tehát ennek az erőműnek a zöldítése, életben tartása az üzleti alapon nem helyes döntés. De szerencsére a politika meg az üzlet között ez a különbség. Hogy itt több és más szempontot is figyelembe kell venni. Például 10 000 ember azonnali munkanélkülivé válását. Most nem beszélve arról, hogy ráadásul még az egész energiaszállítási rendszernek is ott egy csomó pontja van, nem akarom önöket ezzel untatni, ami az egész energiarendszer működtetésében okozott volna mindenfajta zavarokat. És van egy harmadik szempont is, ami a lignitre vonatkozik, csak ez már tényleg túl bonyolult, hogy miután Magyarország csak lignitből tud saját energia előállítását megtenni, minden mást ugye gázból, külföldről hozott nukleáris fűtőanyagoknak a használatából, ezért a nemzeti függetlenség szempontjából a lignit vagyon az egy stratégiai kérdés. Én egyetértek, hogy ezt vezessük ki a magyar energiarendszerből, de azt ne, hogy szüntessük meg véglegesen, hanem tegyük, úgy hívják ezt, hogy stratégiai tartalékba, hogyha baj van, háború, rendkívüli helyzet, sok minden történhet a világban, akkor legyen Magyarországnak egy olyan erőforrása, energia erőforrása, ami nem függ senkitől, hanem a miénk. Azért ezt stratégiai tartaléknak minősítettük. Megmentettük a munkahelyeket, és közben készül egy program, ami arról szól, hogy hogyan fogjuk zöldíteni ezt az erőművet nagyon sok pénzért valóban. Ennek a konkrét számait még nem ismerjük, de a nagyságrendek ott vannak valahol, ahol az ön kérdése mozgott. Még akartam majd mondani a Mátrával kapcsolatban, hogy ja igen, hogy a természetesen egy transzparens ügylet keretében lehet csak ezt megvásárolni. Nemzetközi vagyonbecslő céget kértünk föl, az ő értékelését fogjuk majd alapul venni a számításainknál, és az ügylet lezárult, mert nincsen vége. Tehát amikor ez lezárult, akkor transzparensé is tesszük. De egyelőre nem valósult meg. Tehát megállapodások születtek, de jogilag ez nincsen levezényelve, és még mind a két fél visszaléphet, tehát ezért idő előtti volna az információknak a teljes körű nyilvánosság, ez meg fog történni.
Elképzelhető, hogy ennek tudja az értéket, hogy egy milliárd kosárban tudásnak
szól. Engedje meg, hogy ebben most a számok azok kockázatos dolgok. Tehát ha az ember kimond egy számot egyszer, ahhoz kötve van, úgyhogy ezt én most nem vagyok ebben a helyzetben. A demográfia és a meddőségi centrumok. Két okból döntöttünk így. Ön ezt államosításnak nevezi, de szigorúan vett jogi értelemben nem az alkotmány államosítási klauzuláját alkalmazzuk itt. Tehát nem kisajátítás történik, azonnal és teljes kártérítés, ezt hívják államosításnak. Nem ez történt, hanem megvásároltuk az összes olyan céget, egy kivétellel, ahol még tárgyalunk, aki ezen a piacon van. Tehát nem elvettük a tulajdonostól, ez nagyon fontos különbség, hanem ajánlatot tettünk, tárgyaltuk és megvásároltuk. Most miért tettük ezt? Két okból tettük ezt. Az első, amiről szintén a magyar közéletben nincsen sok vita, nem is biztos, hogy baj ez, azok bioetikai kérdések. Itt tudom, hogy a emberek egy részét ezek mind nem érdeklik, de ettől még az életnek ez nagyon fontos kérdése. Mi történik a megtermékenyített petesejtekkel? Tudunk erről valamit? És van-e információ, van-e állami ellenőrzés? Egyáltalán ennek az egész nagyon érzékeny területnek az etikai megközelítésével mi a helyzet? És mint egy életvédő kormány vagyunk, ugye mi az élet oldalán állunk, a szabályok elég egyértelműek erre vonatkozóan Magyarországon. Mi azért szeretnénk tudni, hogy ezek a bioetikai kérdéseket tekintve most mi történik itt? És én azt gondoltam, hogy akkor látunk itt teljesen világosan, és akkor tudunk bioetikai szempontból felelősséget vállalni a választópolgárok irányába is, hogyha teljes áttekintésünk van arról, hogy az első pillanattól, amikor valaki jelentkezik egy ilyen programra, a végéig mi történik. Ma nem tudnám megmondani önnek, hogy pontosan mi történik. Persze, nyilván a szakemberek azt mondják, hogy ők tudják, de én azért bizonytalan volnék az ügyben, hogy ez így van-e. A második ok, ez talán a közvélemény szempontjából nyomósabb és érthetőbb ok, ez pedig az, hogy ingyenesé akarjuk tenni. Tehát azért vontuk ki, tehát nem egyszerűen megvásároltuk, hanem kivontuk a piacról ezeket. Mert a jövőben Magyarországon nem piaci alapon fog működni a meddőség kezelése, hanem ingyenes alapon fog működni. És erre Kastler miniszter úr kidolgozott egy rendszert, hogy az egész egészségügyi ellátó rendszerben milyen centrumok jönnek létre az országban és hol, a most megvásárolt cégek tudására meg eszközeire építve, és aminek az igénybevétele az ingyenes lesz a magyarok számára. Itt tegnap született egy döntés, mert volt egy zavar itt a rendszerben, hogy például a meddőséghez szükséges kezelések vagy gyógyszerek most akkor mikortól lesznek ingyenesek. Az ingyenes azt jelenti, hogy most 90%-ban térítjük, mikortól fogjuk 100-ban, csak hogy értsük egymást, tehát nem arról van szó, hogy most 100%-ot fizetnek és majd nulla lesz, hanem 90 eddig is rész, 90-ig terjedő részben ingyenes volt és 10%-ot fizettek. De itt volt egy zavar és azt a döntést hoztuk, hogy február 1-től. Tehát nem július 1, mint ahogy elterjedt, hanem február 1-től ezeknek már ingyenesnek kell lennük, és a miniszter úr vállalta, hogy ezt ki is dolgozza. Tehát ez volt a két ok. Igen, de ezt nem akartuk. Tehát azt gondoltuk, hogy országos általános szolgáltatás, országos általános ismert költségekkel, magánérdek megjelenése nélkül, kifejezetten és kizárólag csak az ilyen eljárást igénylőkre összpontosítva. Egy másik világba áttettük az üzleti világból, a verseny világából, ezt egészet áttettük az állami szolgáltatás világába, az itt elmondott két okból. Mindig maradnak kétségek az emberben, hogy egyébként ez tökéletes döntése vagy sem. Én azt hiszem, hogy ez inkább jobb helyzetet fog eredményezni, mint ami korábban volt. Tehát én támogattam egyébként ezt a kezdeményezést. Itt a bocsánat, és jogilag ez azt jelenti, hogy mintha nem államosítás történt, hanem egyszerűen vásárlás, és úgy áll be az állami monopólium, ha úgy tetszik, hogy nem nyilvánítjuk állami monopóliumnak, de az ilyen tevékenység indítása az állami engedélyhez volt kötve, eddig is megmarad is, és nem fogunk kiadni ilyen engedélyt. Tehát a magánbefektetőknek kifejezetten azt tanácsolnám, hogy ebben a mostani bizonytalan helyzetben ne ezt a területet célozzák meg a befektetéseikkel. Minden más területen természetesen üdvözöljük a befektetéseket, de itt ezt nem tartanám észszerűnek. Ami az EPP-t illető, az három tárgyalás van előttem, és csak én utána tudok válaszolni az ön kérdésére, amelyek egyébként a legfontosabb kérdések. Tehát beszélnem kell a CDU elnökasszonyával, Tusk elnök úrral és Kurz kancellár úrral. Ez a következő napokban remélem meg fog történni. Kurz kancellárral találkozok jövő héten Prágában, mert V4 Ausztria csúcs van, a másik két találkozó pedig szervezés alatt van. És akkor tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy az EPP képes-e és akar-e abba az irányba változni, amit mi egyébként szükségesnek és elkerülhetetlennek gondolunk.
Die Welt, Boris.
Viszlányokon már válaszolt részben a kérdésemre. A zöldekről szeretnék kérdezni. Ausztriában alakult egy új kormány, kereszténydemokrata zöld. Egy év múlva lehet, hogy Németországban egy hasonló kormány lesz. Elképzelhető-e, hogy a Fidesz egy szép nap, ha hasonló körülmények lesznek Magyarországon, egy ilyen koalíciót alakítaná egy zöld párt. Végül Karácsony Gergely, az új polgármester, budapesti polgármester zöldnek nevezi magát. És egyáltalán, hogy elemzi a zöldek előrenyomulását, mitől lettek olyan erősek Európa szerte, hogy elemzi ezt a helyzetet, és van-e egy stratégiája, hogy mit lehetne tenni?
Azt, hogy milyen pártpolitikai kombinációk lehetségesek Magyarországon, ott azt mondanám, hogy semmit sem szabad kizárni. De egy dolgot biztosan tudok mondani, ha lesz ilyen, azt nem én fogom vezetni. Ennek pedig az az oka, hogy nekem határozott véleményem van a magyar zöld mozgalmak egy tekintélyes részéről, vagy zöld politikusok. Ezek szerintem görögdinnyék. Kívül zöld és belül piros. És én egy ilyen koalíciót semmiképpen nem vezetnék. De hogy egyébként majd mit kíván az ország érdeke, mit kíván a Fidesz szempontja, ezt majd akkor el lehet dönteni, de ez nem az én világom. Ez nem az én feladatom. Lehet, hogy az ország szüksége lesz ilyenre, de nem biztos, hogy minden feladatot az én vezetésemre kell az országnak megoldania. Tehát ezt én tudomásul veszem, ha így alakul. Az osztrák kancellár folyamatosan meglepi a világot, és bravúrokat bravúra halmoz, ha szabad ilyet mondanom. Még mindig talán legfiatalabb miniszterelnöke egész Európának. Megcsinálta az FPÜ-vel a koalíciót, ami azért, itt mondják, nem volt kismiska. És nem csak megcsinálta, hanem túlélte. Utána az FPÜ összeomlása őt nem sodorta el. Újabb bravúr. Utána megnyerte a választást. Nagy fölénnyel. Újabb bravúr. Utána megcsinálta a zöldekkel a kormányt. Újabb bravúr. Tehát egyáltalán ne zárjuk ki, hogy ez működni fog ezek után. Tehát Ausztria egy kifejezetten inspiráló példa lett. Még ha az ember nem is mindennel ért egyet, ami ott történik. De az a bátorság, meg kezdeményezőkészség, meg kísérletezés, amit én most ott látok, az kifejezetten inspiráló egy szomszéd részéről. Tehát én nagy figyelemmel követtem az ottani eseményeket. Egyáltalán nem zárom ki azt, amit ön jósol, hogy Ausztria egy laboratórium, és hogy nagyobb országokban is elképzelhetők ilyen kombinációk. Ez az LPP jövőre nézve nem vett valami biztató fényt, mert meggyőződésem, hogy az egyik oka annak, hogy az LPP folyamatosan liberális és baloldali irányba befele sodródik, az az, hogy az új témákhoz nem sikerül a pozícióját kereszténydemokrat alapon meghatározni. Hanem inkább folyamatosan átveszi mondjuk a természetvédelem, klímavédelem ügyében, átveszi a baloldali interpretációkat és értelmezéseket. Holott a teremtett környezetvédelme, már csak biblikus alapon is, egy kereszténydemokrata programpont. De mi nem ezen az alapon érvelünk, hanem folyamatosan elfogadjuk azokat a megközelítéseket, amiket balról érkeznek. Holott lehetnénk egyébként tárgyalóképesek, sőt meg is tudnánk a ballal egyezni, más alapokról kiindulva, kicsit más prioritásokkal. Tehát én csak azt akarom ezzel mondani, hogy a zöldek azért nyernek teret, mert van itt egy probléma, amit mindenki érzékel, hogy változik a világ. Sokfajta változás van, a zöldek jól ragadnak meg egy változás, ez pedig a klíma és a környezetváltozás. Egy valóságos dolog. És ők erre adnak válaszokat, és mi a jobb oldalon, legalábbis európai szinten, mert szerintem Magyarországon ez nem így van, de európai szinten mi a kereszténydemokrata megközelítésű klímavédelmi politikát nem alkottuk meg. A kereszténydemokrata megalapozottságú természetvédelem politikát nem alkottuk meg. Szerintem Magyarországon ez megvan, a tegnapi kormánydöntés után meg biztosan mondhatom, hogy nem csak megvan, hanem végre is fogjuk hajtani. De ez Nyugat-Európában nem így van, vagy az Európai Néppárt körében nem így van. Mi csak átveszünk balról. Nem interpretálunk, nem értelmezünk, nem a saját értékeink alapján növesztünk föl valamit, ami mindig nehezebb persze, hanem sodródunk. Úgyhogy én ezzel magyarázom, hogy a zöldek följönnek, nem véletlen, hogy a Macron féle környék. Emelkedik. Nem véletlenül a német erőviszonyoknak a megváltozása a baloldalon, ezeket mi mind követjük és látjuk. Az osztrák koalíciót se tartjuk véletlennek, és könnyen lehet, hogy kiderül, hogy Európa számára az egy járható út. Mindig több járható út van, nem csak egy úton lehet közlekedni, de lehet, hogy az osztrák példából az derül ki, az egy járható út. Mindenesetre nekünk magyaroknak imponál az osztrák bátorság.
Deutsche Welle, Stefan.
Thank you very much. Mr. Prime Minister, Hungary has a proclaimed policy of
Magyarország deklarált politikája a világüldözött keresztényeinek a megsegítése, különösen a Közel-Keleten, de Magyarország mit tesz a keresztény menedékkérők ügyében, akik védelmet kérnek Magyarországon? Egy iráni apa ügyében teszem fel ezt a kérdést, aki az iszlámról tért át a kereszténységre, és hogyha visszaküldik Iránba, kivégzés fenyegetheti. Most már egy éve vár egy központban az ügyének az eldöntésére. Tehát hogyan kezelik az ő ügyét és másokét, valamint az autokrata elnökökkel Törökországtól kezdve Közép-Ázsiáig a kapcsolatokat hogyan tudja kezelni, különösen a keresztények üldözésével összefüggésben. A válasz az első kérdésre. Egy szó, titokban, titkosan. De nagyon aktívan. Sok esetben, és most ebből egyiket sem emelném ki, rendszeresen ilyen ügyekben és hasonlókban, amiket ön is említett, nagyon aktívak vagyunk, és bizonyos eredményeket is elértünk. De ezt nem tesszük ki a kirakatba. Mert tudja, az üldözött keresztényeknek az egyenkénti védelme diplomáciai jellegű fellépés, amit szerényen és titokban végzünk. Tehát megnyugtathatom, hogy aktívan dolgozunk ezen. Néha akiket a túsz helyzetből sikerült kimenteni. Néhányan megemlítik, hogy Magyarországnak szerepe volt ebben, és én ennek nem örülök, mert a lehetőségeinket korlátozhatja a jövőre nézve. De néhány esetben elhangzott, hogy a diplomáciai műveletek mögött állunk. A második kérdése pedig, amit feltett, hogy az autokrata úgymond országok, illetve a vezetők és a velük ápolt kapcsolatok kérdése. Hogyha bármely ország külpolitikának az lenne az alapja a világban, hogy csak az általunk támogatott demokráciát felmutató országokkal tartunk kapcsolatot, akkor az kizárna az országok kétharmadát érintené. Magyarul folytatom.
Azzal, amit reflexzerűen a külpolitikáról mondunk. Ez pedig az, hogy a külpolitikának értékalapúnak kell lenni. És azt gondolom, ez rendkívül egyoldalú megközelítés. Mert ha a külpolitikának értékalapúnak kell lenni, akkor miért vagyunk kapcsolatban nem demokratikus országokkal? És miért kötünk velük megállapodásokat? Időnként olyan megállapodásokat is, amik nyilvánvalóan nem a mi értékeinkből következnek, hanem kompromisszumok eredményei. Tehát a kizárólag értékalapú külpolitika, amely mellőzi a pragmatizmust, vagy nem tartja egyensúlyba a pragmatizmust meg a értékek kérdését, az szükségszerűen kompromisszumképtelen politikához vezet. Márpedig külpolitikában csak kompromisszummal lehet eredményt elérni, mert két lehetőség van, kompromisszum, szóval három, kompromisszum, izoláció meg háború. Ebből a kompromisszum a legjobb. De mi az elveinkkel kötünk kompromisszumot, amikor mondjuk megállapodunk a törökökkel, vagy bármelyik ázsiai hatalommal? Akkor feladjuk az elveinket? Ugye nem, hanem külpolitikát csinálunk. Rossz elvárás a külpolitikával szemben, hogy kizárólag értékalapon álljon. Ezt a megközelítést én nem is fogadom el, ez Magyarországot teljesen lefegyverezné a külpolitikai térben. Úgyhogy nekünk a magyar nemzeti érdekekből kell kiindulni, meg kell tartanunk a hallásunkat az értékvitákra, de a központban a magyar nemzeti érdeket kell állítani, a külpolitikáról van szó. Megjegyzem, akármit is mondanak mások, ugyanezt csinálják, egyébként nem működne a külpolitika. Volt-e még esetleg? Ja, igen, a Közép-Ázsiát meg fontosnak tartjuk egyébként. Most én csak utalásszerűen beszélt erről, de én a közép-ázsiai térséget a következő néhány évtized szempontjából kulcstérségnek tartom. Törökország szerepét látjuk, az egy NATO tagállam, ami szövetségesünk a NATO-n keresztül, és a térség többi országa is fontos szerepet fog játszani. Ráadásul ezek Magyarországgal történelmi kapcsolatban álló országok, és egy pozitív előítélettel vannak Magyarország iránt, és nagy lehetőségeket jelentenek Magyarország számára. A Türk Tanács és a többi integrációs forma is, ezért én támogatom, hogy a magyar külpolitika ezeket a lehetőségeket használja ki.
Financial Times.
Oh, we have Financial Times.
Thank you very much, Valerie Hopkins, Financial Times.
Valerie Hopkins, Financial Times.
I'd like to ask you, Mr. Prime Minister, how do you feel about the fact that the fight against climate change has now become one of this
klímaváltozás elleni harc fő prioritásávállása hogyan érinti önt az Európai Bizottságnál, illetve hogy a magyar kormány is egyetért számos tudóssal, miszerint a migráció fő oka éppen az éghajlatváltozás. Tehát egyrészt a magyar álláspont, illetve a globális kezelés is érdekel engem. És ennek kapcsán Boris Johnson választási sikerét szeretném felvetni kérdésként, hogy az euroszkeptikusokat erősíti-e, illetve a Brexit utáni Nagy-Britanniával a kereskedelmi megállapodás helyzetét hogy látja.
So the last one is very complicated, but
ez az utolsó valóban nagyon komplikált. És pont mert bonyolult, inkább magyarul szeretnék válaszolni.
Után milyen lesz a kapcsolat? Ha jól értem a mai reggeli híreket, akkor a angolok, illetve a britek miniszterelnöke egy cölöpöt leütött, levert. Azt mondta, hogy semmilyen meghosszabbítása az Unió és Nagy-Británia közötti, illetve UK közötti kapcsolatoknak az átmeneti időszak nem képzelhető el. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Ez azt jelenti, hogy 11 hónap múlva egy új helyzet lesz. Nem átmeneti, hanem egy új helyzet Nagy-Britannia és az Európai Unió között. Most itt a fantáziának tágtere nyílik. És hogy ki milyen esélyt ad a briteknek arra, hogy az unión kívül sikeressé tudnak válni, azt az álláspontot nagy mértékben meghatározza, hogy hogyan gondolkodnak a britekről. És én elfogult vagyok abba az irányba. Magyarországon mindig is volt egy ilyen hagyomány a politikában. Széchenyiről már beszéltem. Ő is egy angliai politikai megtermékenyítésnek az eredményeképpen lett a legnagyobb magyar. Azok az impulzusok hozták őt föl olyan bátorságra, mint amitől a tisztelőjévé váltunk. Tehát a magyaroknak mindig is volt egy pozitív elfogultság a britek irányába, és ez most is így van. És én kizártnak tartom, hogy a világ 5.-6. legnagyobb gazdasága, amely egyébként atomhatalom, amely a legjobban szervezett katonai egységeket tudhatja, vagy az egyik legjobban szervezett hadsereget tudhatja magáinak a világon. Azzal a globális tapasztalattal, amivel rendelkezik, azzal a gyarmatbirodalomból visszamaradt kapcsolatrendszerrel, ami még mindig megvan, ne tudna az Európai Unión kívül fantasztikus sikereket elérni. Ezt kizártnak tartom. Tehát ezt nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, de hogy ezekkel az adottságokkal ők ne legyenek nagyon sikeresek, azt lehetetlennek tartom. Hát független attól, hogy egyébként az ő távozásuk az Európai Unióból az Magyarországnak rossz. De egy fantasztikus ajtót nyitottak ki maguk előtt, egy óriási lehetőséget. És ilyen adottságokkal, ha nekünk ilyen adottságaink lennének, akkor már hol lennénk? Tehát én biztos vagyok abban, hogy ott egy sikertörténet van készülődőben. És ezért nagyon fontos, hogy a britekkel milyen lesz a viszonyunk. És szerintem az unió félreérti a helyzetet, ha azt gondolja, hogy egy jó viszonyrendszer kialakítása elsősorban a briteknek az érdeke. Mert legalább ilyen mértékben érdekünk nekünk is, az unió tagjainak, meg Magyarországnak is. Tehát szerintem nagyvonalúan és stratégiai szinten kell együttműködni a britekkel a következő időszakban, úgyhogy ők nem tagjai az uniónak. És én készen is állok arra, hogy egy ilyen angol-magyar kapcsolatrendszert építsünk ki. Mindig is jók voltak a kapcsolataink, és személyesen, mint az előbb is említettem, Boris Johnsont meg az egyik legbátrabb európai politikusnak tartom. Hát én nyertem nehéz körülmények között ellenszélben választást. De azok csak könnyű esti fuvallatok voltak ahhoz képest, amilyen ellenszélben ő most választást nyert. Az egész világ ellene volt szinte. A teljes liberális baloldali sajtó, a világ teljes soros hálózata, az Európai Unió összes lehetséges maradásra mozgósítható eszköze, mindenki. És csak azért, mert ő meg a britek személyesen hisznek a demokráciának, a nemzeti függetlenségben, bele, megcsinálták. Tehát szerintem ez független attól, hogy nekünk ez mind nem jó, önmagában, mint politikai tett, szerintem ez megérdemli, hogy megemeljük a kalapunkat. És én nagyon remélem, hogy jó együttműködés is tudunk majd kialakítani velük. Óvatosan bánnék ezzel a kifejezéssel, mert azokban az országokban, amelyeket a liberális sajtó rendszeresen euroszkeptikusnak minősít, ott a legerősebb az Európai Unió támogatottsága. Mondjuk előszeretettel szoktak bennünket így minősíteni, miközben a magyarok harmadik, negyedik helyen vannak az Unióban, az Európai Unióhoz fűződő pozitív véleményükkel. De hasonló helyzet Lengyelországban is. Tehát én azt hiszem, hogy jobb, ha ezt a kategóriát a diskurzusból inkább kiiktatjuk. Úgyhogy nem euroszkeptikusok állnak szemben európai elkötelezettekkel, hanem különböző Európa víziók állnak egymás mellett, és mérik össze az érveik súlyát. A klíma és a demográfia. Nézze, én szerintem arra kell törekedni, hogy mindenki ott tudjon maradni, ahol most van. Ez nem annyira lehetetlen, mert ha globális számokat nézem, remélem nem tévedek, akkor a világ, tehát a globusz teljes népességének kb. 97%-a a helyén marad. Jelen pillanatban. Tehát ezt a nagy arányú migrációs válságot a teljes világnépesség 2-3%-ának a mozgása idézi elő. Tehát nekünk nem 100%-ot kell helyben tartani, hanem azt kéne megoldanunk, hogy az a 2-3%, aki most onnan elmozog, annak mégis az ott maradáshoz szükséges feltételeket tudjuk biztosítani. Ez nem olyan lehetetlen, hogyha a világ fejlett államai összefognak, és nem a migráció támogatását tűzik ki célul, hanem a helyben maradáshoz szükséges segítséget adják meg. Magyarország ezt teszi egyébként erőn fölül. Tudja, a magyarok nagyon rosszak marketingben. Magyar kormányok különösen, a konzervatív kormányok meg csapnivalóak. Tehát mi nem tudjuk, akármilyen jót teszünk, mi azt nem tudjuk eladni. Mert a magyarban van egy ilyen lelki ellentartás, egyszerűen azt gondolja, hogy jót tettünk, azt a tetteink magukért beszélnek, azt jó napot. De ez a modern világban sajnos nagy hátrány. Ezért senki nem tud a nyugati világban például arról, hogy mi magyarok erőn felül támogatunk migrációval fenyegetett térségeket. Kórházépítés, iskolaépítés, települések fölzárkóztatása, keresztény közösségek megsegítése. Egy hosszú listán van erről, amit időnként beszoktam mutatni, amiből világosan látszik, hogy sok országban, veszélyes helyeken és a magyar gazdaság világban elfoglalt arányához vagy helyéhez képest erőnkön felül támogatjuk ezeket a közösségeket. De ez az igazság. Most ha már megkérdezte, akkor elmondom. Szerintem ezt kéne tenni mindenkinek. És ha nálunk gazdagabbak is ezt tennék, akkor a migrációnak a nyomása az folyamatosan csökkenne. Ha lehetséges, akár a nulláig.
The EU's priorities for climate change too.
So if I understand correctly,
a legutóbbi miniszterelnöki csúcstalálkozón megállapodás született, hogy egyetlen kivételével minden ország vállalta azt a célt, hogy 2050-ig éghajlatsemleges, illetve széndioxid semleges gazdaságot alakít ki. Az egyetlen ország, amelyik ebből kimaradt, halasztást kért, az összes többi elfogadta. És most már csak tervek, tervezés kérdése. Megvan a szándék, tervekre van szükség. Különösen műszaki és pénzügyi tervekre, hogy az egész folyamatot hogyan, miből finanszírozunk. Magyarországon megvan már a számításunk, hogy ez mit jelentene a magyar költségvetésre nézve, hogy megfinanszírozunk. Finanszírozzuk ezt a gazdasági átmenetet, ami az 50 ezer milliárd forintos költséget jelenti. A kérdés, hogy az Európai Unió mit szeretne megfinanszírozni. Egy újonnan létrehozandó éghajlatváltozási alapból, aminek a tervezése folyik, illetve hogy ezek a források honnan jönnek majd. És nem akarunk egyetérteni azzal, hogy a regionális és a kohéziós alapokból csoportosítsanak át pénzeket erre a célra, mert ez azt jelenti, hogy a szegényebbek finanszírozzák meg az európai gazdaság széndioxid semlegességének az átmenetét. Tehát most ezen a ponton tartunk. Továbbá meglehetősen logikátlannak tartom, hogy a nagy gazdag uniós tagállamok új funkciókat szeretnének az európai költségvetésből, illetve az európai intézményrendszertől többet várnak, de kevesebbet szeretnének befizetni. Hogyha új feladatokat szeretnének közös védelem, illetve éghajlatváltozás kezelése terén, akkor fizessenek be többet.
A program miatt lassan be kell fejeznünk, az AFP-t kérem először.
Meg el is fáradtam most már.
Thank you, Peter Murphy from
Peter Murphy, AFP.
A related question on
egy ehhez kapcsolódó kérdés az energia, illetve éghajlatváltozás téma, illetve a nemzeti energetikai terv. Meg tudja erősíteni, hogy a kormány döntése alapján az energia tervben szerepel majd a szélenergia, mert tegnap jelent meg a Závec részéről egy felmérés, tehát az egész világon nagy szerepet adnak a szélenergiának. Magyarországon engedélyezik-e az új szélturbinák telepítését? Tulajdonképpen az önök kormány által elfogadott jogszabályok ezt lehetővé teszik. Illetve a Fideszen belüli kritikák kapcsán kérdezem, hogy a budapesti és másod bekövetkezett választási vereség nyomán érez-e felelősséget, mert a Bojkai Zsolt ügyre reagálva másnap az hangzott el, hogy a győriekre, a győri emberekre bízza ezt a döntést. Jeremy Corbyn jut erről eszembe. A Brexit ügyében semleges álláspontot vett fel, nem foglalt állást egyik oldalon sem, és ez nagyon károsnak bizonyult a Labour számára. Tarlós István pedig úgy nyilatkozott, hogy Borkainak le kellett volna mondania. Tehát a Borkai ügyben, illetve a kampány során elmondott álláspontra szeretném visszairányítani a figyelmet. Először is a szélenergia. Nem fogunk kiadni engedélyeket, mert nem vagyunk gazdag ország, tehát az erőforrásainkat koncentrálnunk kell, és két területen tesszük ezt. Az egyik a nukleáris energia, az atomenergia, a másik pedig a napenergia. És pont vége, tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy nagy számban támogassunk alternatív energiaforrásokat. Ezért nem áll a megfontolásunk középpontjában a szélenergia. És mivel belföldi érintettsége van a kérdésnek, magyarul szeretnék a Borkai ügyre válaszolni.
Szóval én nem vagyok egy pipsó szurkoló először is. De ugyanakkor értem, hogy az emberek egy nagy része azonban a szórakoztatásnak ezt a formáját nem utasítja el. Mármint, hogy a pipsót. működtessen már, mint hogy érdeklődik, vagy belenéz, vagy furdalja a kíváncsi, hát emberek vagyunk. Ennek ellenére, miután nagyon sokan látták, amit nem kellett volna látni, nem kellett volna, hogy megtörténjen, ezért nyilván ez valamilyen hatást gyakorolt a politikai döntésükre. De innentől kezdve a teljes bizonytalanság területén vagyunk. Hogy az mennyire volt komoly, mennyire volt széles, mennyire volt, mert senki nem tud semmit. Mindenki mond mindenfélét. A legkönnyebb lenne, ha azt mondanám, hogy ennek nagy jelentősége volt. De nem gondolom ezt. Egyszerűen arról van szó, hogy nagyon sok helyütt az ellenfél jobb jelölteket állított, mint mi, meggyőzőbb kampányt folytatott, és jobb érveket adott az embereknek arra, hogy az ő polgármester jelöltjeket válasszák meg. Ilyen értelemben ezeken a helyeken megvertek bennünket. Szerintem ez történt. Nem érdemes ilyen egyszerű aktusokban fölmenteni magunkat, hogy itt van például ez a Borka ügy, és akkor ez megmagyarázni. Szerintem ez nem így van. Most én szerintem jó, az én álláspontom szerintem helyes álláspont volt, és most is ezt gondolom, mert ha Borka Zsolt akkor visszalépett volna, akkor Magyarország szocialista polgármestere van. Mert már úgy jelöltet nem lehetett volna állítani. Ha ő visszalép, egyetlen jelölt, majd az ellenzék közös jelöltje, és akkor az nyer, mert egyedül van. Mint ahogy, ez olyan, mint ahogy Mohácson meghalt a polgármester jelöltünk, és végül egyetlen ember maradt talpon, és az nyert egy baloldali. Tehát én szerintem, ha Borkai akkor visszalépett volna, elvette volna a lehetőséget a győri emberektől, hogy az ő botrányának ismeretében tudjanak hozni egy döntést. Ezért azt tudta csak csinálni, amit tett. Megnyerte a választást, majd utána lemondott. És azt mondta, hogy emberek, a választást megnyertem, a döntés lehetőségét most visszaadom. Nem okozza az én bűnöm, hibám az, hogy most egy predesztináltan csak baloldali polgármester lehet, és így elveszem a győrektől a döntés lehetőségét. Nem. Megnyerem, és utána visszaadom a lehetőséget. Szerintem ez történt. És most az emberek eldönthetik, január 26-án talán, hogy mi legyen. Tehát ha azt keressük, hogy a Borkai a demokrácia szabályai szerint a legoptimálisabb döntést hozta-e, akkor azt mondom, hogy igen. Hogy a Fidesz szempontjából legoptimálisabbat hozta-e, ebben nem vagyok biztos. De mint mondtam, erről senki nem tud biztosat. És szerintem itt a győri szempontok a legfontosabbak. Mégiscsak Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő városáról beszélünk. Tehát, hogy ki a polgármester és mit csinál, az nem babra megy az a játék. Nemzetgazdaságilag sem, mert Győrnek olyan a gazdasági súlya az egész GDP-ben, ami több, mint figyelemre méltó. Tehát szerintem nagy jelentősége van, hogy ki lesz ott a polgármester. És én nagyon nem szeretném, megmondom őszintén, hogyha valami ellenzéki polgármesterre való húzakodás következne be a következő években Győr városában, és a egyenes vonalú fejlődés föntartása helyett hirtelen megtorpanna a város, és így aztán leesne a gazdasági teljesítmény. Tehát én hiszek abban, hogy nekünk harcolnunk kell, hogy kivívjuk az emberek bizalmát a történtek ellenére, és az új jelöltünk pedig nyerjen. Csak így lehetett eljutni az állapothoz, hogy eljutottunk, akkor is a Fidesz egyébként lehet, nem zárom ki, ezért fizetett valamekkora árat. De az én felelőssége nem ebben áll, mert ez a kisebbik ügy. Hát én vagyok a párt elnöke. A minden egyes elvesztett városért nekem is van felelősségem. Mert vagy azért, mert nem közreműködtem abban, hogy jobb jelöltet találjunk, vagy azért, mert a kampányban nem tudtam elegendő energiát beletenni, vagy azért, mert nem tudtam közreműködni olyan választási stratégia kidolgozásában, ami a győzelemhez vezetett volna. Hát én, a párt elnöke az generális felelősséget visel minden egyes sikerért, meg kudarcért is. Az egyetlen dolog, amit föl tudok hozni a mentségem, hogy több helyen nyertünk, mint ahány helyen vesztettünk. Ha nem így lenne, valószínűleg nem is tudnám megtartani a pártelnöki tisztséget. Sőt, megmondom őszintén, hogy az önkormányzati választásnak kormányzati szempontból is volt jelentősége, és ennek én tudatában voltam. Azért ez nem egyszerűen csak egy önkormányzati választás volt. Minden országos kiterjedésű önkormányzati választás arról is szól, hogy megvan-e még a kormány támogatottsága a kormányzáshoz. Hát nem véletlenül szokott előfordulni, hogy egyes önkormányzati választások után egy-egy országban a kormányfők lemondanak. Tehát én nekem azért volt izgulnivalóm, hogy megkapjuk-e azt a mértékű támogatást az önkormányzati választáson, hogy kiállhassak és azt mondhassak, most független attól, hogy 10 városban, meg Budapesten mi történt, de összességében a leadott szavazatokból azt látom, hogy megvan a kormány mögötti támogatás, hogy most 2 évig folytassuk a kormányzati munkát. Ezt én megkaptam. Tehát ez menti egyedül, vagy csökkenti azt a felelősséget, amit egyébként az elvesztett helyekért én magam is viselek.
Az utolsó kérdés még a magyar nemzetnek arom.
Köszönöm, Baranyai Gábor, Magyar Nemzet. Egyik kérdésem arról szólna, hogy lesz-e újabb lépése a családvédelmi akciótervnek? Ha igen, akkor mikor, és tudható-e ennek részletei? Másik kérdésem az, hogy folytatódik-e a kistelepüléseket érintő magyar falu program? Ha igen, mekkora források állnak idén erre rendelkezésre? És még egyetlen kérdés, egy utolsó kérdés lenne. Miniszterelnök úr említette, hogy idén szeretnek két nemzeti konzultációt elindítani. Ezek témájáról, ha szólna. Köszönöm.
A nemzeti konzultációk témáról most még nem tudok önnek mondani, mert túl sok lehetőség van az asztalon, és még nem döntöttünk, hogy melyeket indítsuk meg. Meg nem is hagy bennünket a tatár, még egy hónapig várom, hogy lehiggadjon a választások utáni helyzet, és lássam, hogy mi bontakozik ki, hogy egyáltalán a politikai térben mi tart érdeklődésre számot az emberek részéről. Úgyhogy én azt javaslom, hogy a február közepe végén tudok erről talán önnel beszélni. A Magyar Falu program folytatódik. Ennek van összefüggése a klímapolitikával, bármennyire is obskurusnak tűnik, amit mondok. Mert ugyanis az teljesen nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás egyik következménye az urbanizációnak a növekedése. Vagy az okokozati összefüggés az nem teljesen egyértelmű, de biztos, hogy ezek egymást erősítő folyamatok. A népességnövekedés a világon, a klímaválság és az urbanizáció. Most nem mindegy, hogy az urbanizáció hogyan történik meg Magyarországon. Mi nem akarunk olyan hatalmas nagy megapoliszokat, mint amelyeket számos helyen látunk a világban, ahol az életminőség szinte fönntarthatatlan. Tehát ezért itt most arról is beszélünk, hogy hol fognak lakni a Kárpát-medencében a magyar emberek a következő 10-20-30-40 évben, egyébként változó klimatikus viszonyok mellett. És ezért nekünk fontos, hogy a falut, mint életformát, azt meg tudjuk őrizni, az ne ürüljön ki. Ezért fontos, hogy elérhető legyen, 30 percen belül minden faluból négysávos autópályához el lehessen jutni. Fontos, hogy az internet mindenhol elérhető legyen, az utak rendben legyenek, a közszolgáltatás minősége egy faluban ne legyen rosszabb, mint egy városba. És az is fontos, hogy a nagyvárosokhoz közeleső településeken, falvainkban, ott pedig inkább kertvárosi fejlődés jön létre. Tehát ha már urbanizáció, akkor inkább kertváros, mint megapolisz. Tehát a Magyar Falu program mögött, mondjuk úgy, hogy filozófiailag vagy stratégilag, ez a megfontolás is ott van, túl azon, hogy szeretnénk segíteni egyébként a falusi embereknek, akik az elmúlt 30 évben sokkal kevesebb segítséget kaptak, mint a városban élő emberek. Van egy igazságtalanság is az elmúlt 30 évre, ha ránézünk. Hát azért szerintem itt erkölcsi szempontok is amellett szólnak a haszonelvű megfontolásokon túl, meg a racionális megfontolásokon túl, hogy a falukat nem hanyagolhatjuk el, és az ott lakókkal is törődnünk kell. Családvédelem. Lesz újabb családvédelmi akcióterv. Én sosem rejtettem véka alá, hogyha a magyar gazdaság képes forrásokat megtermelni, miután a demográfiai kihívást tartom a legnagyobbnak Magyarország számára. És nem bevándorlókat akarunk, hanem magyar gyerekeket. Akkor csak egyetlen megoldás van, hogy a forrásainkból minél nagyobb összeget a családok és a gyermeknevelésre irányítunk és célzunk. Én nagy harcban vagyok a pénzügyminiszterrel, ez egy szakmai küzdelem, nem személyes küzdelem, mert én szeretném, hogyha a következő évben azt, amit a 4 gyermekes anyákra bevezettünk, azt a 3 gyermekesekre ki tudnánk terjeszteni. Tehát nekem az a célom, hogy a családvédelmi akciótervnek az legyen a hegyében, hogy azt tudjuk mondani, hogy 2021. január 1-től azok, akik 3 gyermeket szültek és fölneveltek, azok nem fizetnek életük végéig, nem fizetnek személyi jövedelemadót. Szeretném, hogyha ezt el tudnánk érni. A pénzügyminiszter nem biztos abban, hogy ennek a forrásait elő tudja teremteni. És erről folyik egy erőteljes szakmai egyeztetés. De ez jól mutatja, hogy a családvédelmi akcióterv folytatása az kiemelt célunk.